Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának október 27-i ülésén. Köszöntöm tanácsnok urat a körünkben, és örülök, hogy velünk tud dolgozni a mai napon. Köszöntöm a hivatalvezetés részéről Söder Norbert aljegyző urat, főosztályvezető helyettes urat és osztályvezető urat, jól mondom? Jól mondom, szerintem nem főosztályvezető mind a két, főosztályvezető helyettes úr mindenki, jó, rendben, köszönöm szépen, és tárgyalnánk a mai napon előre kiküldött meghívónk szerinti napirendeket, de szokásos tájékoztatást el kell, hogy mondjam. Jegyzőkönyv készül, hangfelvétel készül, és ezek mind elérhetőek lesznek majd a budapest.hu-n és publikálásra kerülnek. A meghívót 9 fővel határozatképesek vagyunk. A meghívóval kapcsolatban annyit szeretnék kérni a tisztelt bizottságtól, hogy a 4-es, 5-ös és 6-os napirendként szereplő 3 BGH-val összefüggő előterjesztést betennénk a 14-es napirend után és a 15-ös napirend elé, és hogyha így tudnánk ezzel a módosítással elfogadni az napirendünket, akkor ezt tenném föl szavazásra. Van esetleg a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása? Nem látok ilyet, akkor kérem szavazzunk a napirendről. Köszönöm szépen, 9-1 hangú szavazattal elfogadtuk a mai napirendünket. A közgyűlési előterjesztésekkel kezdenénk. Az 1-es napirendünk a javaslat a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériával területhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére. Én szeretném megkérdezni az előterjesztő nevében, vagy a jegyző úr, vagy főosztályvezető helyettes úr szeretne bármit is mondani nekünk. Nem látok ilyet. Szeretném megkérdezni, hogy igen, Szilágyi Anna, parancsoljon, alelnök asszony.
Egy apró kérdésem van, hogy miről szól ez a pályázat, ez a holnap után pályázat, amit ott ki akarunk állítani. Van-e tematikája, mert az nem derült ki az előterjesztésből. Köszönöm.
A hivatal az előterjesztő szerintem. Hivatal üzemeltetés, úgy értve. Jó, akkor én azt szeretném kérni a jegyző úrtól, hogy legyen olyan kedves, és küldjön a bizottsági ülés után egy tájékoztatót a Deák 17 galériának ezen programjáról, és akkor mindannyian képbe kerülünk, hogy milyen amúgy ingyenes parkhasználati feltételekkel fog akkor a Deák 17 galériának ez a programjait megvalósulni. Köszönöm szépen, akkor tisztelettel kérdezem a bizottság. Igen, van még egy, bocsánat, hozzászólás, elnézést. Szepesfalvi Anna képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Nekem csak egy olyan technikai jellegű kérdésem lenne, hogy ha jól értelmezem, sajtóban már megjelent augusztusban, hogy mi a területet biztosítani fogjuk erre a programra. Ehhez képest októberben, és most szavazunk róla, hogy lehet, hogy én értelmezek valamit rosszul. Ez hogy van?
Próbálom érteni képviselőasszony kérdését. Ugye, hogyha jók az információim, akkor ez a program, ez az Én Budapesten program keretében ugye kért és elfogadásra került ifjú művészeknek az ingyenes kiállítási lehetőségének a része. Én így értelmeztem magát az előterjesztést, és megmondom őszintén, hogy nem, erre nincsenek információ, amit kérdezett, szóval akkor tiszteltel kérném a jegyző urat, főosztályvezető helyettes urat, hogy erre a kérdésre is legyenek szívesek, hogyha lehet, akkor a bizottsági ülés után még a mai nap folyamán egy választ küldeni a bizottsági tagoknak. Parancsoljon Szepesfalvi Anna.
Jó, tehát, hogyha ez egy formális jóváhagyás a részünkről, akkor azt kell előterjeszteni, hogyha valóbi mindig döntést várnak tőlünk, akkor meg én ne csináljuk már ezt a bizottság tagjaival. Kvázi már meg van hirdetve, és mindenki úgy tudja, hogy az a döntés, amit mi majd csak októberben hozunk meg, az már kvázi ilyen done deal-ként működik. Nem csak ilyen, biztos, hogy nem ez a legfontosabb kérdés, amiről már beszélni fogunk. A szép érzékemet zavarja.
Köszönöm szépen, akkor megértettem a kérdést magát, hogy ez egy technikai elvarrása ennek a projektnek, vagy pedig az ingyenes használatnak egy megelőző jóváhagyása, amit korábban kellett volna. Rendben, akkor kérném a hivatalt majd akkor erre vonatkozóan, hogy segítsen képbe kerülni nekünk. Mindettől függetlenül szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy akkor tudunk-e szavazni ennek az előterjesztésnek a közgyűlésen való tárgyalásáról. Köszönöm szépen, 9 igen egyhangú szavazással támogattuk a közgyűlésen való tárgyalását az előterjesztésnek. 2. napirendi pontunk, javaslat a saját működtetésű színházi gazdasági társaságokkal megkötendő fenntartói megállapodások jóváhagyásáról. Előterjesztő főpolgármester úr, én szeretném megkérdezni akár főosztályvezető helyettes urat, akár a jegyző urat, hogy előterjesztőként szeretnének esetleg bármit is mondani. Nem látok ilyet. Nekem egyetlen egy kérdésem lenne, hogy van-e bármi újdonság ezekben a megállapodásokban korábbiakhoz képest? Parancsoljon Bándi Tamás.
Most jó. Jó, köszönöm szépen. Nem, nincsen. A korábbi, jelenleg is hatályban lévő megállapodást vettük alapul. Apró technikai módosításokat hajtottunk végre, de koncepcionális természetű nincsen benne. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a választ. Van-e esetleg a bizottsági tagokban kérdés, esetleg hozzászólás az előterjesztéshez? Nem látok ilyet, akkor kérem szavazzunk az előterjesztés közgyűlésen való tárgyalásának támogatásáról. Köszönöm szépen, 9 egyhangú szavazattal támogatta a bizottság az előterjesztés közülésen való tárgyalását. 3. napirendünk következik. Javaslat a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök fővárosi használatáról szóló rendelet megalkotására. Ugye főpolgármester úr és Béres András képviselő úr az előterjesztő. Nem látom őket itt. És nem tudom, hogy a hivatal esetleg föl van-e hatalmazva arra, hogy erről bármit is mondjon, vagy pedig az előterjesztés eléggé egyértelműnek tűnik. Én csak szeretném megkérdezni, hogy van-e akkor a bizottsági tagoknak ezzel kapcsolatban kérdése. Van, Szepesfalvi Anna, parancsoljon.
Tehát, hogyha kérdésünk van, akkor rögtön most nem nagyon tudunk választ kapni, jól értem. Pusztába kiáltott szónak is jó lesz, köszönöm szépen.
Igen, két dolgot tudok felajánlani, hogyha esetleg érdemi kérdéssel rendelkeznek a bizottsági tagok, akkor azt tudom felajánlani, hogy nyissuk a bizottsági ülés vége felé újra ezt a napirendet, és akkor esetleg föl lehet tenni a kérdést. Szepesfalvi Anna, parancsoljon.
Szerintem, hogyha az előterjesztőknek ez nem volt elég fontos ahhoz, hogy idejöjjenek és megtiszteljék a bizottságot, akkor ezek szerint a közgyűlésen fogunk hosszasan vitatkozni erről végül is nekem. Ez is jó, csak akkor miért van napirenden?
Köszönöm szépen. Nem látok több kérdést és hozzászólást. Kérném akkor a bizottság szavazzon a közgyűlésen való tárgyalásnak a támogatásáról. Hét igen és 2 tartózkodással támogatta a bizottság az előterjesztés közgyűlésen való tárgyalását. Köszönöm. 4. napirendünket, az 5-öst és a 6-ost pedig a 14-es napirend után fogjuk tárgyalni, akkor a 7-es napirendre térnénk rá, az egyéni képviselői közgyűlési előterjesztésekre. A javaslat otthonstart program kedvezményezeti körének bővítésére az előterjesztő Keszthelyi Dorottya. Az előterjesztő képviseletében csak annyit szeretnék hozzátenni ez az előterjesztéshez, hogy avval a feltevéssel és avval a kéréssel fordulok, mint előterjesztő a közgyűléshez, hogy jó lenne, hogyha felterjesztési jogunkkal tudnánk élni és fölhívni a figyelmet arra, hogy az állami gondozásban, utógondozásban élő fiatal felnőttek lakáshoz való jutása az Otthonstart program keretében lehetségessé váljon. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek fontos, leginkább azoknak a fiataloknak, akik az állami gondoskodásban töltöttek el több-kevesebb időt. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy az Otthonstart programnak legyen olyan lába, amivel ők is tudnak az önálló élet felé és az önálló lakhatás felé elindulni. Én erről szeretném kérni majd a közgyűlésnek a felhatalmazását, döntését. Köszönöm szépen. Akkor szeretném megkérdezni, esetleg a bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása, felvetése az előterjesztéssel kapcsolatban? Nem látok ilyet. Akkor szeretném megkérni a bizottságot, hogy szavazzon a közgyűlésen való tárgyalás támogatásáról. Köszönöm szépen, 7 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a bizottság az előterjesztés közgyűlésen való tárgyalását. Köszönöm szépen. 8-as napirendi pontunk, javaslat az akadálymentesítéssel kapcsolatos információk közzétételére a címmel. Bovier György tanácsnok úr, képviselő úr előterjesztésében. Szeretném akkor megadni neki a szót. Parancsoljon.
Köszönöm szépen. Szerintem viszonylag egyértelmű az előterjesztés, de ha van kérdés, akkor én viszont itt leszek. A nyáron a kolléganőmmel elkezdtük bejárni, és viszonylag nagy számban sikerült, és a különböző Budapest által fenntartott kulturális intézményeket annak a céljából, hogy megismerkedjünk a vezetőikkel, megnézzük, hogy akadálymentesítési szempontból milyen hiányosságok vannak, vagy hol áll éppen az adott intézményeknél ez a téma. Főleg színházakat, mozikat jelentette első körben, de ezt tovább fogjuk folytatni más intézményeknél is. És hát tulajdonképpen azt tapasztaltam, amit egyébként is tapasztalok a hétköznapjaimban, hogy ha van is akadálymentesítés, akkor az adhok jellegű nagy részt, nem teljesen szabályszerű. Azt viszont kell mondom, hogy mindenhol az akarat az megvan, meg volt, meg a nyitottság ezzel kapcsolatban. Van, ahol anyagi problémák miatt nem sikerül ezt megoldani, van, ahol az épületnek a tulajdonságai nem engedik ezt meg, de van, ahol már csak bürokratikus problémák állják ennek az útját. Viszont vannak olyan dolgok, amihez nem kell tulajdonképpen pénz. És az pedig az információadás. És ez legalább olyan fontos, hogy az akadálymentesítésnek az első része. És azokon a helyeken, ahol voltunk, és azóta nyilván online megnéztük a többit is, szinte sehol nem volt a weboldalon feltüntetve megfelelően, hogy az épület, a jegyvásárlás, mosdó, stb. Tekintetében mennyire akadálymentes a hely, vagy a szolgáltatásuk. Hát, hogyha én elmegyek egy koncertre, vagy egy színházba, akkor úgy indulok ennek neki, hogy megnézem a weboldalt, felhívom a helyet, megnézem a TripAdvisor-t, megnézem a, nem tudom, Google-t, e-maileket írok, beszélek valami recepcióssal, vagy be tudok-e menni, tehát végig kell ezen az egész folyamaton menni, miközben önök meg megnyomnak egy gombot, megveszik a jegyet, és akkor oda mennek. Viszont ez elkerülhető akkor, hogyha megfelelő információkat tudok találni már nyilván az elsődleges információs csatornának, a helynek a weboldalán, és nem csak annyit, hogy telefonáljunk oda, és majd a recepciós megmondja, hogy mit lehet tenni, aki sokszor egyébként nem tudja, hogy mit jelent ez akadálymentesítés. Tehát volt már sokszor olyan, hogy oda mentem, azt mondták akadálymentes, aztán mégis volt néhány lépcső, és azt mondták, hogy majd segítenek. Szuper, csak az nem akadálymentes. Vagy az egyik színházban az igazgató úr azt mesélte, hogy egy vakhölgy segítőkutyával foglalt helyet, valahol a középső sorban van, nem engedték így be, mert nem tudták, hogy a kutya milyen hatással van egyébként a többi emberre, másrészt meg nyilván ennek vannak ilyen biztonságtechnikai, meg tűzvédelmi okai is. És utána ebből lett is egy per, meg pont a hölgy jogász volt, úgyhogy ezt nem hagyta annyiban. De hogyha előre ez le van írva valahol, látható, megtalálható, hogy mondjuk egy ilyen esetben csak a nem tudom melyik sorokba is csak a szélére tud jegyet foglalni, vagy helyet venni, akkor elkerüljük ezeket. Úgyhogy ennek a szemében született végül is az előterjesztés, és azt szeretném, hogy a főváros által fenntartott összes kulturális sportintézmény, szórakoztató intézmény, tehát színházak, mozik, múzeumok, kiállítóterek, fürdők, stb. A weboldalán egy nagyon részletes akadálymentesítési információ egy külön lapfilm vagy egy külön menüpontban jelenjen meg. Ehhez én az előterjesztésbe írtam hát egy ilyen vonalvezetőt mondjuk, vagy egy ilyen ajánlást, nem feltétlenül kell azt követni. Vannak olyan piaci szereplők, akiket igénybe lehet venni akár, hogy ezt profin megcsinálják, de szerintem ezt házon belül is meg tudják csinálni azok, akik üzemeltetik ezeket a helyeket, és hogyha szükségük van ezzel kapcsolatban segítségre, akkor nagyon szívesen supervisorom ezt, vagy nem tudom, ilyen nagyon szép magyar szóval. Illetve az előterjesztésnek a második pontja azt tartalmaz, hogy hogy legalább egy ilyen gyűjtő oldalon a budapest.hu-ra is ezek kerüljenek fel. Ez tulajdonképpen ennek szerintem anyagi vonzata nincsen az egész előterjesztésnek, némi munkát igényel, viszont sokkal nagyobb eredménye, vagy sokkal nagyobb segítség ez adott társadalmi csoportoknak. Úgyhogy köszönöm, hogyha ezt támogatják. És hogyha van kérdés, akkor itt lennék.
Köszönöm szépen, tanácsnok úr, köszöntjük főigazgató urat körünkben, és megadnám a szót Surány Judit taktársunknak, parancsoljon.
Köszönöm szépen, természetesen maximálisan támogatom, és felhívom a figyelmet arra, hogy 2007-ben Magyarország kormánya ratifikálta az ENSZ egyezményt, tehát hogy ez jogszabálykövetés, ez nem csak egy lehetőség, hanem egyben a kötelességünk is, amire itt a Bovier György felhívta a figyelmet. Különös tekintettel, hogy a társadalomban való széles körű részvételhez alapvető fontosságú a művészethez, kultúrához, amiket itt említett az előterjesztésben való egyenlő esélyű hozzáférés, mert hogy ez nem csak egy jólétet biztosít, hanem az esélyeket növeli, és lehetőséget biztosít a pozitív képességek fejlesztésére is. Amit viszont hozzáfűznék még ehhez, hogy szerintem nagyon fontos ennél az előterjesztésnél a szóhasználat és a szemléletformálás. Erre is kitért az előterjesztés, hogy várja, hogyha jobb szavakat találunk. Én azt gondolom, hogy az akadálymentesítés, mint szó, az tulajdonképpen már nem igazán menő. Európában nem is ezt használják, hanem az egyenlő esélyű hozzáférést, illetve az egyetemes tervezést, mind a kialakítás, a szolgáltatások, az információhoz való hozzáférés tekintetében, mert hogy ez nagyon sokféle érintettségi csoportot fed, és mint ahogy arra ki is tért Bovier képviselő úr, teljesen más az igénye, a látás, a hallássérülteknek. Szóval, hogy én itt javasolnám ezeket a szavakat bevenni, mint hogy egyenlő esélyű hozzáférés és egyetemes tervezés, illetve hogy én ezt akkor látom megvalósíthatónak, ezt a nagyon fontos és alapvető dolgot, hogyha ehhez szakembereket biztosítunk, legyen ezek építészek, szakmérnökök vagy fogyatékosságügyi szakemberek, és hogy ezt a tudást biztosítani kell ahhoz, hogy ilyen oldalról beszélhessünk, illetve talán érdemes lenne elgondolkozni egy Q&A weboldal létrehozásán, hogy általában a témában, és akkor itt ez a külön fülnél a fogyatékos emberről is, vagy a fogyatékossággal élő emberről is szó esett, hogy itt is fontos szerintem, hogy a speciális igényt hangsúlyozzuk, mert hogy tényleg nem csak fogyatékossággal élő embertársainkról, hanem az idősekről, a babakocsisokról, tehát így tudnánk a lakosság széles köre felé ezt a szolgáltatást biztosítani, és ha már lenne ilyen oldal, akkor ott én azt is fontosnak tartanám, hogy a könnyen érthető kommunikációs sablonokat és nyelvezetet használjuk, úgynevezett kék nyelvezetet, ami egyébként ugyancsak a széles társadalmi rétegeknek a közérthetőséget is biztosítaná. Köszönöm szépen, és én is nagyon szívesen egy ilyen munkacsoportba vagy ebben a munkában részt veszek. Köszönöm.
Köszönöm szépen, most először érzem azt, hogy szakmai beszélgetés folyik. Már nem most az egyszer, bocsánat, meg most először, de így most így ennek nagyon örülök, szóval tovább is adnám a szót Szilágyi Anna alelnökasszony.
Köszönöm szépen, én igyekszem nem megtörni ezt a fonalat így a szakmai vonalon, mert hogy akkor most az én szakmámat is hagy hozzam be, mert mikor hallgatom a tanácsnok úrnak a elbeszélését arról, hogy ő hogyan keresi meg egyáltalán azt, hogy hova megy, és aztán hogy próbál oda jegyet venni. És nekem bekapcsol az, hogy ez egy klasszikus ügyfélélmény tervezési folyamat, tehát itt egy felhasználónak a fejével kell végig gondolni a szolgáltatást. És csak annyit akartam mondani, hogy szerintem ennek valójában három rétege van ennek a feladatnak, most az elsőt adjuk ki, méghozzá a legtetejét, de valójában ennek két hatása lesz, mert elkészül majd egy tájékoztató felület, amiről egy speciális igényű ügyfél, látogató mondjuk, megtudja számára a fontos információkat, de mi alatt ez a felület elkészül, az alatt az intézmény maga is végig fogja gondolni, hogy akkor hogy is van ez, és hogy is működik ez, és mit tudok változtatni már most, és mit kell kiküszöbölni, mert lehet, hogy tényleg egészen apró dolgokat kell változtatni, tehát önmagában már visszafoghatni a szolgáltatás minőségére is, és hozzáférhetőségére is, és akkor jönnek utána majd azok a szempontok, amiket egyébként Csurányi Judit jelzett, hogy lehetnek olyan akadályok, amiknek a bevonása az már valóban egy rehabilitációs szakmérnököt fog igényelni, de nekem önmagában az nagyon fontos ebben az előterjesztésben, és természetesen maximálisan támogatom én is, hogy ügyfél oldalról gondoljuk végig a szolgáltatást, és onnan közelítjük meg azt, hogy hogyan lesz egy látogató élmény mindenki számára teljes és hozzáférhető, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, Szepesfalvi Anna képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Először is csak egyet tudok érteni az előttem szólókkal, hogy ez egy nagyon alapos és egy tök jó felvetés, hogy pláne mindentől függetlenül, ha semmi más nem történne, csak az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek sokkal intenzívebben kell foglalkozni intézményi szinten, már akkor is megérte. Említette képviselő úr, tanácsnok úr, hogy nagyon sok intézményt végiglátogatott, hogy csak egy biztonsági kérdésem, vagy nyilván szóba került az is, hogy ezt a határidőt, amit ön megad a előterjesztés határozati javaslatában, ezt reálisnak érzik, és ez akkor ez így át tud menni a teljes intézményrendszeren. Ennyi csak.
Köszönöm szépen. Kis Ambrus főigazgató úr után az előterjesztője a szó.
Köszönöm szépen, elnézést kérek a bizottságtól, de zajlik közben a KKVB ülése is, de próbáltam ide is lejönni, hogy itt is jelen legyek. Az előterjesztést azt támogatjuk, ugye az előterjesztés határozati javaslatai arra vonatkoznak, hogy lehetőség szerint ez január 1-ig történjen meg. Nyilván ezeknél azért szükség van arra, például a tanácsnok úr munkájára, hogy ezt a felhasználó élményt ezt jól átadja az intézmény vezetésének. Ugye ezek a személyes látogatások során ezek megtörténtek, meg történnek is. Ugye csak egy szempontra, hogy hiába akadálymentes az épületünk minden szempontból, ha van ilyen, teljes mértékben, de ahogyha az odajutást nem tudjuk meghatározni az érintetnek, tehát nincs meg kiírva például az oldalra, hogy melyik villamos megállóba szálljon le és az akadálymentes számára, akkor ez megnehezíti az intézmény látogatását. Úgyhogy mindenképpen köszönjük, hogy amit az előterjesztésben is van, hogy felajánlja a munkáját ennek a kidolgozásában is, vagy ez a segítésében is, és reményem szerint minél több intézménnyel tudunk végezni január 1-ig.
Köszönöm szépen, akkor visszaadnám Bovér György tanácsnok úrnak a szót.
Oké, válaszolok sortban. Akkor Judit. Az egyszerűség kedvéért használtam ezeket a szavakat, hogy mindenki értse, amiket most már használtál ott, az szerintem az ilyen egyre feljebb szint, szóval, hogy ezért, de egyébként abszolút igaz, amit mondasz, hogy kezdjünk erre talára állni, és akkor ez egy fontosabb, meg mindenki számára a dolog lesz, illetve az is fontos, csak nem emeltem ki a kis mondókámba, hogy természetesen nem csak, nem tudom, mondjuk a kerekesszéket használókra gondoltam én is, hanem ugyanúgy babakocsit használok rá idősekre, és tulajdonképpen legalább egy 6-7-8 féle fogyatékossági csoportra, hogyha az előterjesztésben levő kis kiegészített, vagy mellékletet, hogyha olvasod, akkor egyébként ott ki is térek ezekre, tehát ott szerintem ilyen szempontból érthető. Igen, létezik rá törvény is, meg van ugye az ENSZ határozat is, csak nem tartatjuk be. Illetve most az volt a tapasztalatom a bejárásoknál, hogy ha akarják, sem tudták volna betartani. Tehát hogy lehet, hogy sokszor azért nincsen, ezt a KKV-ben is mondtam, mert lehet, hogy azért nincsen ezekről most információ a weboldalon, mert tulajdonképpen az akadálymentesítésük nem mondható akadálymentesítésnek. Tehát, hogyha mondjuk ott bementem a, nem tudom, mondjuk a Vígszínházba, a mosdóba, akkor tulajdonképpen az az akadálymentes mosdó az egy lépcső alatt talált raktárból átalakított valami, valószínűleg, tehát hogy egyen magasabb lennék, pedig ülve nem vagyok annyira magas már, akkor már beverném a fejem így a plafonba, ami így van a WC fölött, tehát hogy arra ugye nem mondhatják hivatalosan, hogy akadálymentes. De mégis jobb szerintem egy félig megfelelő, vagy félig akadálymentes dolog, hogyha nincsen más választás, mint mondjuk abban a helyzetben, jelenleg, vagy jelenleg az anyagi helyzetben, mint a nulla. Mert azért ezt, aki aktívabb, és mondjuk elmegy egy ilyen helyre, ezt tudja használni. Ugye szerintem azért nincsen, vagy azért nem hoztam be ebbe így a szabályozást, de nyilván az lenne a hosszú távú cél, hogy ezek lassan meg legyenek oldva. Anna, egyetértek, és én azt mondom, hogy ennek tehát a több hatáson túl még a hosszú távú és a valós legnagyobb hatása az tulajdonképpen az a társadalmi integráció. Tehát, hogy ezek az emberek meg tudnak megjelenni majd ezeken a helyeken, tudnak velük találkozni, nem tudom, kapcsolatot teremtenek, pénzt költenek, adóbevételt termelnek, szóval hogy hosszú távon ez mindenkinek oké, vagy jól jár. És Szepesvári képviselő azt mondja pedig, hogy én azt gondolom, hogy maga az információs oldalnak a létrehozása, tehát csak az, hogy ezt a weboldalon megtörténik, azt szerintem bele kell, hogy férjen a határidőbe. Már csak azért is, mert egyébként én ezt már július óta, vagy azt hiszem június vagy július óta csinálom, és akkor az előteresztés megszületése előtt ígéretet kaptam, hogy ezek a helyek megcsinálják, csak nem csinálták meg, úgyhogy csináltam bele egy előteresztést. De nyitottság volt rá, és szerintem ők is érezték, úgyhogy szerintem belefér, csak az információs, a többi rész a mélységében tovább feldolgozás, és a többi, az biztos, hogy nem fér bele a januárba. De szerintem maga az információs, hát ez tulajdonképpen valaki, aki ért hozzá, oda megy, és pár óra alatt ezt átbeszélik, leméregetik, lefotózgatják, csinálják rá egy ilyen weboldal lapfűtervezetet, és utána ez már lehet is aktív abban a pillanatban. És az fontos, hogy ezt nem tudom, időnként felül kell vizsgálni, főleg ha valami változik ugye az épített környezetben. De adjuk ezt az információt, mindig több információt, hogy az embereknek legyünk kedve. Mert lehet, hogy én végig telefonálok mindent, meg még sokan mondjuk végig telefonálják, meg megkipróbálják, meg átugratnak, meg nem tudom, tehát, hogy taktilisábban neki mennek a falnak, mert rosszul van egy csinál, vagy, de akkor is elmennek a igénybe menni a szolgáltatás, de sokan meg a második körnél, vagy amikor nem találnak valamit, akkor nem fogják ezt igénybe menni. Így meg szerintem adunk rá egy esélyt, ráadásul még csak pénzbe se kerül. Szerintem ennyi, hogyha mindenkinek megválaszoltam.
Nagyon szépen köszönjük. Azért is fontos, hogy erről beszéljünk, mert a november 10-i bizottsági ülésünket a Budapest Esély Nonprofit Kft.-nek a tevékenységével töltenénk, illetve esélyegyenlőségi ügyekkel, akadálymentesítéssel, illetve a BMSK-inak a téli felkészülésével, és hát ugye helyszínt keresünk a bizottsági ülésnek, és sajnos a Budapest Esélynek az épülete nem akadálymentes. Szóval majd... Így van, tehát hogy szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy ezekkel foglalkozni kell. Ők is szenvednek ettől a helyzettől, értem szerint nem ideális egyáltalán az ő ilyen szempontból az elhelyezésük, de meg fogjuk oldani, hogy tudjunk tanácskozni, de sajnos például pont náluk ez nem áll rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm. Parancsoljon!
Köszönöm. Igen, a főigazgató úrnak a gondolatmenetre csak annyira csatlakoznék rá, hogy valóban az odajutás, tehát hogy a rávezetés, ez az odahordó út, az is nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban én itt folyamatosan a BKK-val tartom a kapcsolatot, meg igyekszünk ebben is haladni. Az ott egy ilyen nehezebb kör, tehát az, hogy ott utávozatokat, meg járdát, meg hát ami most benne volt ugye a korábbi előteresztésben, és ott a gyalogos megakadálymentes előterjesztéssel kapcsolatban is, amiről beszéltek, az valószínűleg egy hosszabb távol, vagy egy nagyobb feladat, de talán ott kitértem a javaslatnál, hogy az viszont már információnak belekerülhet, hogy melyek a legközelebbi buszmegállók, most már azért a buszok 100% alacsony padlós. Jó esetben azzal mondjuk, hogyan lehet oda jutni, tehát hogy ilyen szempontból az információt is megjelenhet, de valóban a helyre való ráhordás, vagy azt hiszem ez egy ilyen furcsa békekes szakszó, az is fontos lesz hosszú távon, és hát nyilván azzal is kell foglalkozni. Köszönöm.
Köszönöm szépen, kérem a bizottságot, hogy szavazzunk az előterjesztés közgyűlésen való tárgyalásának támogatásáról. Kilenc egyhangú döntéssel támogattuk a közgyűlésen való tárgyalását az előterjesztésnek. Nagyon szépen köszönöm a vitát. 9-es napirendként javaslat az alkoholos italokat népszerűsítő reklámok visszaszorításáról szóló határozat végrehajtásáról és további intézkedésekről. Az előterjesztő Keszthelyi Dorottya. Az előterjesztő nevében csak annyit szeretnék mondani, hogy egyrésztről volt egy korábbi ugye közgyűlési döntésünk, és annak a kvázi végrehajtás folyamatáról adnék egy tájékoztatást, pontosan azért, hogy mennyire összetett és mennyire sokszínű az intézmény és cég csoportjainknak a működése, és hogy a Budapest családban az érdemi válaszokat megkaptuk, és foglalkoznak ennek a helyzetnek a kezelésével, megoldásával. Szerintem ez egy nagyon fontos és példamutató tevékenység, hogy azt mondjuk, hogy már pedig az általunk bérbeadott, vagy az általunk biztosított felületeken nem szeretnénk azt látni, hogy csak alkohollal szép az élet. Szerintem ez egy fontos üzenet. Én itt is szeretném megköszönni, hogy a cégeink és intézményeink együttműködőek ebben a kérdéskörben, és szeretném, hogyha tovább lépnénk, és a határozati javaslatok arról szólnak, hogy ezt hogyan lehet a mindenféle reklámtenderekben és műszaki tartalmakban is minél inkább érvényre juttatni. Szóval köszönöm, hogyha támogatják az előterjesztést. Megkérdezném a főigazgató urat, hogy esetleg szeretne ez mondani valamit, szeretne, parancsoljon.
Köszönöm szépen, azért arra felhívom a figyelmet, hogy miközben tökre egyetértek azzal, hogy ne legyenek alkoholos reklámok, sőt, csak személyes véleményként minél kevesebb reklámszennyezés lenne a legjobb, így is sok éri a fővárosiakat. De közben van egy másik javaslat, ami azért ennek erősen ellentmond, az pedig az, hogy a utcabútor tender keretében csatoljuk bele azt, hogy a buszmegállókba e-papíros kijelzők legyenek a jövőben. Ugye, hogyha itt kivesszük a alkoholos reklámot ebből a történetből, tök logikusan, egyetértek, akkor egy másik ágon ne higgyünk abba, hogy ez bárkinek is piaci szempontból logikus lenne, hogy ő képes lenne még egy 6 milliárdos beruházást végrehajtani e-papíros utasvároknak az esetében. Tehát a kettő között azért van egy ellentmondás. Szerintem ebben a történetben az lenne a helyes, hogyha először ezt eldönteni a főváros, lehet, hogy ezt most megszavazza a közgyűlés, hogy ne legyen alkoholos reklám, és utána lehet ezt gombolni egyébként a reklámtendert, valamint az utcabútor tendert is. Nem tudom, hogy innentől kezdve, sajnos tartok tőle, hogy a reklám arányon belül az alkoholnak az arányát nézve, ez piacilag eléggé alávágna a korábbi törekvéseknek. Az, hogy november 30-ára a reklámtender feltételrendszerét a közgyűlés tárgyai, az szerintem ambiciózus. Nem hiszem, hogy ez addig meg tudna történni. Illetve az azért meg kellene nézni, hogy a reklámhelyek esetében a reklámeszközöknek a korlátozását azt meg tudjuk-e csinálni, anélkül egyébként ezt előírnánk a köztelt használati rendeletünkbe. Úgyhogy attól várni, hogy nagyon gyorsan megoldódik ez a probléma, szintén ambiciózus, már csak azért is, mert arról kiadtuk a reklámengedélyt, ott ez sajnos ez már oly mindegy a dologba. Illetve a BDK által felajánlott, hogy a BDK nem tud felajánlani semmit, mert egyrészt talán csak megszűnik január 1-ével, kettő pedig ez is a fővárosnak a tulajdonában vannak, de attól, hogy érzékenyítő kampányt csináljunk, az tök evidens. Lehet, hogy ezt egy főpolgármesteri módosítóval megpróbálunk erre valamit írni még az elkövetkező 24 órában, amivel komfortosabbá lehet tenni ezt a javaslatot. Amúgy az irány az nyilván tök jó, csak akkor számoljunk azzal, hogy ennek van egy másik lecsapódása, az ugyanabban a frakcióból érkező előterjesztésre vonatkozóan.
Köszönöm szépen főigazgató úr kiegészítését. Van esetleg a bizottság tagjaiban kérdés, vagy esetleg hozzászólás? Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazunk a közgyűlésen való tárgyalásának támogatásáról. Köszönöm szépen, 6 igen, 3 tartózkodással támogatta a bizottsága az előterjesztést. Köszönöm szépen. Rátérnénk a 10-es napirendre, javaslat a gyermekvédelem melletti kiállásra, előterjesztő Gémes Szilvia és Molnár Dániel. Megadnám az előterjesztő képviseletében a szót Gémes Szilviának, parancsoljon.
Szóval azt gondolom, hogy előterjesztésünk közérthető és egyszerű, és amellett, hogy nagyon mély tartalommal bír, egy jelképet is hordoz. Én határozati javaslatban azt szeretném kérni a teljes közgyűlést, illetve a közgyűlés egészét, hogy álljunk ki egyhangúan a gyermekvédelem mellett, a védtelen gyermekek mellett. Nem titkolom, hogy kihangosítom az ügyet ebben a hónapban is, és a következőben is, mindaddig, amíg felelősöket és egy tiszta, átlátható eljárást nem látunk. Hiszem, és valóban hiszem, hogy itt mindannyian, és a közgyűlésben is mindannyian, függetlenül attól, hogy nő, férfi, szülő, vagy épp nem szülő, egy magyar ember a lelkiismeretére hallgat, akkor nem lehet ebben a témában kérdés, és nem lehet külön vélemény. Úgyhogy megválasztott képviselőként pedig azt gondolom, hogy erkölcsi kötelességünk. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Szepesfalvi Anna képviselőasszony, parancsolja.
Köszönöm szépen. Szerintem abban nincsen senki és senki között vita, hogy a gyermekvédelem ez egy fontos kérdés. Egy kicsit azt érzem, hogy szűklátókörű az előterjesztése az előterjesztőknek. Talán ez némi ilyen politikai megfontolásból lett ennyire szűkre szabva, úgyhogy azt gondoljuk, hogy sokkal tágabban érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi erre egy módosító javaslattal készülni is fogunk, így ebbe a formába. Pontosan azért, mert annyira fontos ez a kérdés, hogy nem érdemes ennyire setes után foglalkozni vele, ezért ezt jelenleg csak tartózkodni tudunk, annak fenntartása mellett, hogy a téma fontosságát természetesen elismerjük. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Szilágyi Anna alelnökasszony, parancsoljon.
Igen, nálunk is egy picit kapcsolni tudok ahhoz, amit Szepesfalvi képviselő asszony mondott, hogy egy kicsit nyilvánvaló, hogy, és teljesen egyértelmű, hogy maga a téma az rendkívül fontos, csak maga a javaslat viszont arra vonatkozik, hogy a főváros az vizsgálja meg az állam, vagy támogassa, hogy az állami intézményekben mi történjen, tehát nem látom most én a közgyűlésnek az illetékességét egyébként ebben a témakörben. Mi még gondolkodunk ezen a javaslaton, őszintén bevallom, de szerdáig még sok minden történhet, hogy ez hogy lesz. Úgy, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy a téma az természetesen rendkívül fontos.
Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak hozzászólni, hogy értem szerint nem fér kétség a szándékhoz és ehhez az irányultsághoz, viszont némilyen hatásköri rezonanciát érzek én is, lévén ugye ez az egész SZGF hálózatban, mint egy 31 ezer férőhely van, tehát az, hogy a fővárosi önkormányzat vizsgálja fölül, ez ugye nem tud megtörténni, ez olyan, mint hogyha a Fürit kérnénk meg, hogy vizsgálja meg mondjuk a BRFK-t és a BRFK-n belüli nem tudom, korrupciós ügyeket. Természetesen ennek így hatáskörileg kevés átfedés van. Ugye itt azért ennek a gyermekotthonok összetétele, ez azért egy eléggé szerteágazó terület, itt azért összesen 86 szociális és gyermekvédelmi intézmény tartozik országszerte, 86 intézményhez 897 helyszínen és 1605 darab helyrajzi számon lévő ingatlanban történik 1334 hektárnyi összterületen. Tehát ez egy hatalmas intézményrendszer, amit az állam tart fönt. Érdemes ezt a hatásköri részt egy kicsit átgondolni, bár én annak nagyon örülök, mert hogy a Demokratikus Koalíciónak az országgyűlési frakciója tett egy ilyen határozati javaslatot és felhívást arra, hogy független hatósági ellenőrzés történjen ebben a hatalmas intézményrendszerben, de örülök, hogy a Tisza is ugyanezt gondolja, és frakcióként és képviselőként végül is ugyanarra a megállapításra jutottunk. Szóval nem kérdés, hogy át kell tekinteni azt, hogy hogyan is mind történtek ezek a visszaélések. Én nem látom most a fővárosi önkormányzatnak a hatáskörét erre, de természetesen képviselőasszony és képviselő úr a fővárosi közgyűléstől kérhet ilyen felterjesztési jogot és kiállást. Köszönöm szépen, visszaadnám a szót az előterjesztőnek.
Köszönöm szépen. Szóval értem, hogy jegyzőkönyv meg minden, de és értem az összes hozzászólást, és köszönöm is, és szeretettel várjuk a módosító javaslatokat. Tulajdonképpen, ha ez megtörténik már, akkor nem volt hiába az előterjesztésünk. Ahogyan én képviselőtársaimat értem, bízom benne, hogy ők pontosan úgy értenek minket is. A setes utajelzőt még nem kaptam meg életemben, de majd most kóstolgatom. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérem akkor a bizottságot, hogy szavazzunk az előterjesztés közgyűlésen való támogatásáról. Köszönöm szépen, 6 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta a bizottság a közgyűlésen való tárgyalását az előterjesztésnek. 11-es napirendi javaslat a budapesti lakhatási válsággal kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő nevében esetleg Szepesfalvi Anna képviselőasszony, kérdezem, hogy szeretne szólni? Nem szeretne szólni. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van esetleg kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. Szilágyi Anna, majd főigazgató úr. Parancsoljon, alelnökasszony.
Köszönöm szépen. Én majd külön szavazást szeretnék kérni az egyes pontra, és utána előterjesztés többi része az már maradhat egyben. És ennek egyébként az az oka, hogy alapvetően egyet lehet persze érteni, az egyes ponttal mondom, hogy mindenképp, a kettes-hármas esetében viszont olyan volumenű bérlakásfejlesztési programról beszélünk, amit egyébként államok szoktak jellemzően kezdeményezni, úgyhogy még mi is gondolkodunk itt módosító javaslatokon, hogy ezt így előre jelezzem a vezetőterjesztőnek. Köszönjük.
Köszönöm szépen. Főigazgató úrnak adnám meg a szót.
Köszönöm szépen, hogy az egyes az valóban egy felalaszabú. Itt a rózsdaövezetekre vonatkozóan amúgy is készülnek folyamatosan beszámolók, tehát ez rendben van. A elmúlt hónapok tárgyalásait ingatlan beruházókkal figyelve azért az, hogy ők úgy építsenek egy beruházást, hogy annak 30%-át tulajdonba adják a fővárosnak, és ez a fővárosnak nem kerül pénzébe, hanem csak TSZ-FRS módon szerezzük meg, ez ambiciózus, hiszen ebben láthatólag körülbelül ott van a határ, hogy 10-15% tartós bérlet esetében. Tehát itt valószínűleg az előterjesztő arra gondol, hogy főváros tegyen bele pénzt ezekbe a beruházásokba, hiszen más módon nem tud létrejönni ez a 30%-nyi tulajdon. Ha pedig nem erről van szó, akkor meg lehet, hogy félreértettem az előterjesztést, és ez vonatkozik nyilván a hármas pont a kettesből következik, tehát hogyha van ez a 30%-nyi lakás, akkor valóban a közszolgáltatásban dolgozók számára lehet bérbeadás útján ezt odaadni. Egyébként ezt teszi a lakásügynökség is jelenleg.
Köszönöm szépen főigazgató úrnak a kiegészítést. Én szeretném megkérdezni a jegyző urat, hogy tudok pontonként szavaztatni, vagy egyszerre tudok. Jó. Rendben. Akkor tisztelettel kérem a bizottságot, hogy akkor pontonként szavazzunk. Elsőnek az egyes határozati javaslatról. Köszönöm, 9 igen, egyhangúan támogatta az egyes határozati javaslatot. Kérem, most szavazzunk a kettes határozati javaslatról. Öt igen, négy tartózkodással elfogadta a bizottság a kettes napirendi pontot is. Határozati javaslatot. Hármas határozati javaslatról kérem, hogy szavazzon a bizottság. Négy igen, és öt tartózkodással nem fogadta el a bizottság az a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Tovább mennénk a nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztésekre. Az első napi, vagy a 12-es napirendi pontunk tájékoztató az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma hősei tiszteletére felállítandó emléktábla tárgyában egy tájékoztató anyagot kaptunk főpolgármester úrtól. Megadnám főigazgató úrnak az előterjesztő nevében a szót. Parancsoljon.
Köszönöm. A márciusi közgyűlés döntött arról, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a Auschwitz-Birkenaui lágerlázadás emlékéről, ami romákat odahúzott és őket érintő lágerlázadásról van szó. Szóval ennek kapcsán kikértük a történészi véleményét a Yad Vashemnek, a Washingtoni Holocaust Múzeumnak, illetve az NTA-nak. Ez alapján született ez a mostani javaslat, hogy egy emléktábla kerüljön felállításra, ott a szövegezést megtalálható a tájékoztatóba, illetve a miután rengeteg szakértői munkát beletett a levéltár és a történeti múzeum, ezért azt látják, hogy egy szakmai konferenciát érdemes ennek kapcsán tartani, hiszen olyan alapinformációk sem evidenciák múlik, amelyeket a történészek kikutattak ebbe a témába, úgyhogy erre vonatkozik a mostani tájékoztató, és ennek mentén haladnánk a további munkával.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Van esetleg a bizottság tagjainak kérdése? Van Döme Zsuzsanna képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Köszönjük szépen itt az elvégzett egyeztetéseket, meg ez szerintem is egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy plusz kérdésem van, itt egy elég konkrét összeg szerepel, hogy mennyibe kerül ez az emléktábla, hogy itt ez pontosan hogyan lehet tudni ennyire pontosan, hogy ez akkor 7.620.000 forint, meg hogy akkor ez hogy néz neki ennyi, ekkora összegből, mert itt a szöveg nyilván egy belegravírozása egy gránitlapba, vagy ez így mégis mit jelent, vagy mi a terv arra, hogy hogyan nézzen ki ez így pontosan, és hogy biztos, hogy pont ennyibe fog-e kerülni, vagy ez milyen becslés. Köszönöm szépen.
Köszönöm, főigazgató úr, parancsoljon.
Szakértői becslés. Tehát, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, nyilván ezt most nem tudjuk még a dologba, de azért a BTM-nek viszonylag nagy tapasztalata van abban, hogy mennyire lehet elejteni egy nem túl bonyolult emléktáblát ebben a dologban. Amúgy a közgyűlésnek kell a végén döntenie róla, hiszen a emléktáblák elhelyezésére vonatkozóan egy közgyűlési hatástkör. Tehát amikor ez a előáll, hogy pontosan hogy néz ki, hiszen nem csak egy egyszerű feliratról lenne szó, akkor ebben az esetben a helyjel, illetve az emléktáblával együtt ezt a közgyűlés meg tudja tárgyalni. Ők azért azt hiszem, hogy ezt jól meg tudják becsülni. Itt nem egy monumentális emlékről van szó, tehát nem az eredeti javaslat sem erre irányult annak idején, nem emlékezzünk meg valahogy erre a sajnálatos eseményekre.
Köszönöm szépen, Döme Zsuzsanna, parancsoljon.
Köszönöm, nem sóherkedni akarok egy ilyen tragédia mentén. Nekem is lett egy kis tapasztalatom az elmúlt pár évben emlékműállításban is, tehát ez is volt Ferencvárosban. Nem egész kétszer ennyiből már emlékmű, nem emléktábla készült. Most egy 6 emelet magas egyedi mozaikot adtunk át az új szakrendelőbe. Az nyilván drágább volt ennél, de nem annyival. Tehát nekem itt tényleg furcsa, hogy mi alapján becsülik meg ennyit, ekkora összegre, és hogy mi lesz a terv, hogy ezt kikészíti el, hogyan néz ki az ott a jelenlegi emlékművel kapcsolatban. Tehát az lett volna a válasz, hogy itt nyilván valami olyan tájépítészeti, vagy mit tudom én, milyen dolgok kell, hogy történjenek. Na jó, szóval majd figyeljünk erre, hogy mi történik, és hogy akkor ez egy valóban olyan mű legyen, ami ér ennyit.
Köszönöm szépen, főigazgató.
Tehát ez egy tájékoztató, ez egy becsült költség. Ezt a közgyűlés még látni fogja, magát a kivitelét, és egyébként a BTM fogja ezt elvégeztetni, és kizárólag művészeti szakvélemény birtokába teheti ezt majd meg.
Köszönöm szépen, főigazgató. Csak szeretném jelezni képviselőtársunknak, hogy számos esetben az elmúlt időszakban is volt ilyen műemléknek, emléktáblának az állítás, és minden esetben neves szobrászművészek készítették ezt el, és magas szintű művészeti munka volt. Sajnos az árak azok nem csak az élelmiszerboltokban, hanem mindenhol emelkednek, főleg a szolgáltatásokat tekint. Én úgy gondolom, hogy ezek azért egy összkulturális projektek szoktak lenni, szóval nem hiszem, hogy itt olyasmi lenne, hogy ennek miért ennyi, vagy miért nem annyi az ára, szóval szerintem ez, én bízom azért a BTM-nek a szakértelmében. Van-e esetleg a tájékoztatóról nem kell szavaznunk? Anna szeretne, Szepesfalvi Anna képviselő.
Köszönöm szépen. Én csak köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ideig eljusson ez a kezdeményezés. Tudom, hogy sokan sokat dolgoztak vele, és még fognak is, úgyhogy csak hálámat szeretném tolmácsolni a képviselő úr nevében is. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és őszintén örülök, hogy a Budapest Család kulturális és közgyűjteményi intézményei is, közművelődési intézményei is kiegészítik ezt a projektet, mert így tud lenni ez az emlékezett politikai esemény mindannyiunk számára földolgozható. Köszönöm szépen. Tájékoztatóanyagról lévén nem szükséges szavaznunk, vagy szükséges szavaznunk? Nem. Köszönöm szépen. A következő 13-as napirendi pontunk tájékoztató az otthon mindenkinek stratégia megvalósításáról szóló éves cselekvési tervről és az előző évi eredményekről. Előterjesztő főpolgármester úr, főigazgató úr esetleg parancsoljon.
Tudom, hogy a következő bizottségülésen tervezi a bizottság kihelyezettülésen, hogy a téli felkészülésről egy beszámolót kapjanak. Nem tudom, hogy ezt most tegye meg, hiszen hideg következik be az elkövetkező hetekben, vagy pedig, hiszen ennek kapcsán ez fontos lenne erről beszélni, vagy pedig elég azon a kihelyezett bizottségülésen részletesebben beszámolunk, hogy hogyan készülünk a térre.
Szerintem meghallgatjuk főigazgató urat, ugyanis az 2 hét múlva lesz az a bizottságülés, és addig azért már a hűvös őszi idők vannak.
Köszönöm. Okay, akkor az a elkövetkező, elmúlt 2 hétben 2 koordináció volt szokásos módon. Egyik a főváros intézményrendszerén belül, ahol itt volt a BRFK, a Főri természetesen, a Menhely, Málta, utcai diszpécser szolgálatok, mentőszolgálat, illetve a Menhelynek a diszpécser szolgálata, és egyeztettük a téli teendőket, illetve a múlt héten a szokásos kormányzati egyeztetés volt ott már ORFK, polgárőrök, illetve az állami szereplők, ahol szintén áttekintettük a férőhelyszámot. Ez alapján az látszik, hogy jelenlegi telítettség az éjjeli szálláshelyeknek valamelyest emelkedő tendenciát mutat 2022 óta mindenképpen, de nem érti el a 2016-17-es szintet. Ez jó hír abból szempontból, hogy mennyiségi szempontból nincs probléma. Nyilván ez rossz hír abból szempontból, hogy minél inkább közelítünk a plafonhoz, annál inkább már minőségi problémák állnak elő. Mire kell gondolni? Azokon a szálláshelyeken, ahol emeletes ágyakat tettek be, ott logikusan a földszinti ágyakra helyezik el elsősorban az embereket, de abban az esetben, hogyha már ez megtelt, akkor ugye az emeletes ágy felső részére, ez azért már problémát okozhat sokak számára, tehát nem feltétlenül szeretik ezt a fajta elhelyezést. Térire készülve azt a döntést hoztuk, hogy kb. 160 férőhelyet tudunk megnyitni viszonylag gyorsan. Ezek között 2 féle olyan típusú férőhely van, ami sajnos kevés van a hajléktalan ellátó rendszerben. Az egyik az úgynevezett páros férőhely, a párosférvejen logikusan azok az utcán élő párokat tudjuk elhelyezni együtt, és nem kell őket szétszedni, akik amúgy is akár életvitelenszerűen együtt élnek. A másik pedig a női férvelyeknek a számát bővítjük, hiszen ebből is sajnos kevés van. Abban az esetben, hogyha nagyon nagy krízis van, akkor tudjuk bővíteni a férőhelyeknek a számát még további 120-szal. Ezek azért már ilyen matrazos elhelyezéseket jelentenek, de akkor ez nagyon tartós idegek esetén kell ezzel számolni. Ami intézkedést még kiadtunk, hogy a Budapestnek a szemeit, azokat ilyenkor megszaporítjuk, tehát nem csak a lakosságot kérjük arra, hogyha látnak kapuajban, vagy bárhol máshol olyan embereket, akik valószínűleg segítségre szorul, hogy szóljanak a diszpécser szolgálatnak, és ezeket a telefonszámokat azt folyamatosan promotáljuk, hanem ilyenkor a buszvezetőknek, trollivezetőknek, villamosvezetőknek is kiadjuk, hogyha utasváróban fekvő embert látnak, akkor értesítsék a diszpécsert, és akkor valamelyik utcai gondozószolgálat kivonul oda. Valamint, hogyha leszállításra kerül bárki járműről, szennyezett ruházat bármi miatt, abban az esetben a BKK rendészet egy utcai gondozószolgálatnak adja át, hogyha azt indokoltnak tartja. Valamint a most beállított térgondnokokat is arra kértük, ugye az ő jelenlétük ez viszonylag új októbertől folyamatosan egyre nagyobb, több téren jelennek meg, hogyha látnak ott fekvő embert, akkor értesítsék a diszpécser szolgálatot. De pont ez volt a mentőszolgálatnak a kérése, hogy próbáljuk meg szétválasztani és minél inkább edukálni a lakosságot, illetve a szemeinket, tehát ne feltétlenül a mentőket értesítsék, hiszen sok esetben nem arról van szó, hogy életveszélyes vagy valamilyen olyan egészségügyi állapotban lenne, ami elszállítást igényelne, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy egy forró tea, néhány jó szó, és egyébként egy beszállítás egy szállóra segítene az ő helyzetén. Ezt nyilván a nem mentőszolgálatnak a feladat az ő kapacitásaikat indokolatlan erre lekötni. Ebben egyébként van egy protokoll a MENHE és a mentőszolgálat között, ezt a protokollt alkalmazzák már tavaly óta, ebben rögzítve vannak a különböző feltételrendszerek. Úgyhogy én most azt látom, hogy a téli felkészülés az rendben halad, ilyenkor mindig zárásaképpen a március táján tartunk egy összegzést, ahol áttekintjük, hogy mivel kell számolni, vagy mivelre kell felkészülni a következő etapra. Ugye a mostani kívást az azt jelentette, hogy a Rimaszombat úti volt kollégium épületet nem vonjuk be az ellátásra, hiszen értékesítés alatt van, ezért kellett ezeket a plusz kapacitásokat nyitnunk. Még egy dolog, hogy abban egyetértettünk a kormányzattal, hogy a MEHEJ, vagy a MET oltalom által üzemeltetett Dank utcai hajlati aranyszálló bezárásának, a kapacitásának a kiesése az problémát okozna. Mi most, és ez most a mi véleményünk, nyilván a kormánynak lehet, hogy más a véleménye, nem látunk olyan okot, ami a működési engedély visszavonását jelenthetné. A vizsgálat alapján ebből következően fenntartjuk továbbra is azt az álláspontunkat, hogy szükséges, akkor ezekre az ellátásokra szükség van, akkor fenntartóváltásra be kell lépni. Kormányhivatallal kapcsolatban vagyunk ennek kapcsán. Nyilván, mint most már kezdődik a téli időszak, ezért ezeknek az intézmények a bezárása most már nem reális jogszabályilag sem. Szerintem a kijelző bizottság ülésen hosszabban is tudunk majd erről beszélni. Ugye azt tudni kell, hogy a fővárosi éjjeli menedékhelyeknek 45%-át a BMSK-i működtetés, 55%-át egyházi, illetve civil szervezetek működtetik, de ezt mind egy rendszerben tartjuk, tehát ennek a tetején az elosztás szempontjából a MEHE, illetve a MÁTÁ-nak a diszpécser szolgálata van, akik november 1-től egy fokozott üzembe kapcsoltak, és még annyi változás, hogy november 1-től, aki ismeri a rendszert, az utcai gondozó szolgálatoknak a határai kapcsán egy dinamikus átalakítást kezdtünk. Ez praktikusan azt jelenti, hogy viszonylag merevek voltak eddig a határok a különböző szervezetek utcai gondozó szolgálatai között. Ha azt látjuk, hogy valahol kapacitás hiány van, akkor lehetőség lesz a diszpécser szolgálatnak arra, hogy a többletkapacitást átirányítson, tehát ne legyen olyan, hogy mondjuk a belső ferencvárosi részen találnak egy kapolyba hajléktalant hajnali 3-kor, de a szocmunkások azok valahol máshol vannak, ebben az esetben más utcai gondozó szolgálat, ha van éppen szabad kapacitás, akkor át tud vonulni oda, és tud segíteni, hogyha erre szükség van. Röviden ennyit szerettem volna kiegészítésként.
Köszönöm szépen, kérdezném a bizottság tagjait, hogy van esetleg kérdésük, hozzászólásuk. Bocsánat, szeretném jegyzőkönyv kedvéért, illetve köszöntjük Barna Judit képviselőtársunkat a bizottságon, és itt 10 főre egészültünk ki. Megadnám a szót Szilágyi Annal elnök asszonynak, parancsoljon.
Egyrészt köszönjük szépen a tájékoztatót is, ami a napi renden szerepel, illetve a főigazgató úrnak is a mostani tájékoztatóját a téli felkészülésről. Én egyetlen egy dolgot szeretnék kérni, és hogyha 2 hét múlva beszélünk a BMSK-inak a helyzetéről, vagy egyébként is ez a téma kerül napirendre, akkor talán ott tudunk is erre egy rátekintést tenni, hogy nekem ezekből a stratégiai beszámoló anyagokból ugye mindig azt látjuk, hogy éppen az előző évhez képest mi változott, és nagyjából az irányok is tiszták, tehát látjuk, hogy a hajléktalan ellátásban mondjuk a kisebb és specializáltabb intézmények felé mozdulunk el. Viszont amit én szeretnék látni, az, hogy a BMSK-inak nyilván van olyan típusú intézményfejlesztési stratégiája, ami azt mondja meg, hogy az egyes telephelyekkel mi a hosszú távú cél, hogy abból milyen típusú akar-e ebben specializálódni, meg akarja tartani azt az adott telephelyet, nem tudom, kapacitásnak, tehát tömegesebb jellegűnek, területileg ezek ugye viszonylag koncentráltak, tehát hogy van-e ilyen típusú, hogy mit akarunk kezdeni az infrastruktúrával a telephelyekkel, és hogy ezek milyen ütemben és milyen forrásigénnyel tudnának megvalósulni, hogyha lenne pénzünk, mert ez az, ami engem érdekel és foglalkoztat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, főigazgató úr, szeretne válaszolni.
Igen, köszönöm. Nyilván erre akkor is tudunk beszélni, de van ilyen stratégiánk, ugye mi is a kis, valóban jól látja, hogy a kisebb, hiszen nem homogén a hajléktalan társadalom, hanem nagyon-nagyon különböző szegmensei vannak. Ugye itt kiemeltem az egyedülálló nőket, kiemeltem a párokat, kiemeltem, a pszichiátriai betegséggel küzdőket, akik számára ugye például a Bánya utca, kiemelt a szenvedélybetegek, akiktől megköveteljük az abstinenciát, csak nem fogjuk tudni elérni, tehát akkor az utcán lesznek majd, tehát az ő esetükben kell egy speciális ellátást. És van egy probléma, hogy vannak azok a tömegszállások, amiket ki kellene tagolni, tehát kisebbé ki átalakítani. Ehhez bizony az kell, hogy legyen valahol máshol épületünk, és befogadó közeg hozzá. Az utóbbi időben egy ilyen nagy kiváltás volt, a Máltai Szeretett Szolgálat csinált egyet, az úgynevezett vagont, ez a 13. kerületben, szó szerint egy vagonban volt egy hajléktalan szálló a Vágány utca környékén. Ők ezt felszámolták, és az ott lévő kapacitást átcsoportosították a 11. kerületbe a lakatlanabb területre, tehát hogy nincsenek a környéken lakóházak, hiszen ez ebből az esetben sajnos azonnal kivált egy ellenállást. Bárhogyha egyébként meggyőződésem, hogy ezek kis léptékűek, ezek a tehát 30 fős elhelyezés esetében valószínűleg nem is venné észre a környék, hogy ott tényleg nyilván egy 200-300 fős intézmény esetén, ahol reggel elindulnak dolgozni valahova, majd este pont ugyanazzal a busszal térnek vissza, ilyen a 10. kerületben a lévő nagy intézményünk az Előd utca, akkor ebben az esetben természetesen ez problémát okoz. Itt a 10. kerülettel például beszélgetésben vagyunk arról, hogy hogyan lehetne azt az intézményt kiváltani. Ugye ez a Dréhes sörgyárnak a területén található épületeknek egy része, ami nyilván akadályozza annak területnek a fejlesztését is, meg természetesen én nem vitatom, hogy ugyanazon az útvonalon járnak nagyon sokan reggelente, meg esténként, és ugyanabban a dohányboltnál állnak meg, és ugyanott iszák meg az alkoholt, akkor ebben esetben az ott élőket is zavarja, és ennek a ligettérre is van egy hatása, ez is teljesen természetes, de ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha tudunk közösen találni valamilyen megoldást. Ebben például párbeszédben vagyunk a polgármester úrral, és én is többször beszéltem erről vele. Tehát a megoldás irány az valóban az ennek, hogy minél kisebb, szétszórva a városba, teljesen igaza van abban, hogy a 9. kerület, 8. kerület, 13. kerület és a 10. kerület az kifejezetten érintett ezzel, míg más kerületek meg lehet, hogy azt gondolják, hogy ezek a kerületek egyébként nem jogtalanul, hogy ebben a szolidaritásban nem veszik ki teljes mértékben a részüket, és hogyha ezek jobban szét lennének osztva, ezek a férőhelyek, akkor ebben az esetben könnyebb lenne kezelni ezt a problémát társadalmilag. És nyilván erről is tudunk beszélni, hogy ugyanúgy probléma sajnos az intézményeinknél a rovarkérdés. Sajnos van, ahol újonnan jelent meg, ebben például írtószert váltottunk, és próbálunk valamilyen módon kezelni ezeket a helyzeteket, illetve van olyan intézményünk, ahol felújításokat tudtunk végezni. Így például a 9. kerületi Alföldi utcában, vagy bocsánat, a 8. kerületi Alföldi utcában tudtunk ilyen felújítást, vagy a Dózsa-György úton tudtunk, a Kőbányai úton is, tehát kisebb léptékekkel próbálunk haladni, de hát azért ezek az intézmények azért a klasszikus akadálymentesítésnek sok tekintetben nem felelnek. Meg elég megnézni a Dózsa-György úton lévő épületet, ami egyébként csodálatos társadalmi képet rajzol, hogy körbeépülték ezek a csillogó-villogó irodaházak, és ott maradt a helyén ez a műemléképület, ami egy népszállóval rákírva még a mai napig is.
Köszönöm szépen, Szepes Valvi Anna képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Csak felfigyeltem arra, hogy főigazgató úr ugye említette, hogy a utcai szociális munkás vagy szolgálat és a diszpécser szolgálat is rugalmasan kezeli ezeket a területi lehatárolásokat, hogy ez tud adott esetben, ha ez jól működik, mert ha jól értem, ez egy kísérleti időszak. Hogyha ez jól működik, akkor ez érdemes lenne intézményesíteni szerződéses szempontból is, mert előbb-utóbb ez viszont ott fog elszámolási problémákat keletkeztetni.
Köszönöm. De egy
jó irány. Igen, ugye ez november 1-től egy pilotolunk ebbe a dologba, tehát nem is mi rendelkezünk nyilván a kapacitás felett, hanem rugalmasan a MEHELY Dispatcher szolgálata próbálja, ugye a pesti oldal esetében evidencia ez, mert a budai oldalon a Málta jelenti a diszpécser szolgálatot, tehát ő ez egy külön telefonszámon működik, szintén ugye ebbe a főváros ad hozzá támogatást mind a kettőhöz, de valóban a tapasztalatokat leszűrik, majd tavasztal is megnézzük, hogy ha kell itt intézményesíteni, vagy lehet, hogy egyébként nem működik, mert pont azt veszíti el, hiszen azért azt tudni kell, hogy ha valaki éjjel kimegy ezekkel az utcai szocmunkásokkal, akkor őket nagyon meglepi, hogyha valamilyen olyan arcot lát, akit eddig nem látott. Tehát jól ismeri az ügyfélkört, ha máskor nem nappalról. Hiszen azért nagyon nagy mozgások nem szoktak lenni. Ebből a tekintetben, miután a személyes bizalmi háló az fontos, ezért egy teljesen új arcot meglátnak ilyenkor, az nem biztos, hogy a segítés elfogadása irányába mutató lépés. Ezért ez egy tényleg egy pilot most, amit csinálunk.
Köszönjük szépen főigazgatóra szóbeli tájékoztatót is. 14-es napirendi pontként tárgyalnánk a javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes idős otthonok működési alapdokumentumainak módosítására című előterjesztést. Főpolgármester úr az előterjesztő, szeretné megkérdezni, hogy kíván esetleg valamit mondani előterjesztő nevében. Nem van esetleg kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzunk. Köszönöm, 9 igen és 1 tartózkodással elfogadta az idős otthonok alapdokumentumainak módosítására vonatkozó előterjesztést a bizottság. Köszönöm szépen. Én azt kérdezném, hogy mielőtt a budapesti gyógyfürdők és hévizeik 3 napirendjére térnénk, hogy a 2 tájékoztató anyag, ami a 15-16-os napirendi pont, hogyha esetleg avval kapcsolatban lenne a bizottsági tagoknak kérdése vagy hozzászólása, akkor azt meghallgatnánk, hanem akkor utána beszéljünk a BGH 3 napi rendi pontjáról. Tehát van még 2 tájékoztató anyagunk, az egyik az augusztus 20-ai tűzijáték környezeti hatásairól, és a másik pedig a közösségi költségvetés ciklusáról, 24-25 évi ciklusáról. Mind a 2 anyag szerintem tartalmában sok információt tartalmaz. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy van-e... Hát így. Ez a mai napunk. Van a 2 tájékoztató anyaghoz kérdés? Nem látok ilyet. Köszönjük szépen főigazgató úrnak a részvételt, és visszamegy főigazgató úr is, és akkor visszatérnénk a napirendi pontjaink között a 4-es, 5-ös és 6-os napirendi pontra. Mind a három napirendi pont a BGH ZRT téma lenne. Parancsoljanak, akkor legyenek szívesek helyet foglalni itt a körünkben. Azt beszéltük, hogy a három napirendi pontot egyben tárgyalnánk, és természetesen majd külön szavaznánk a közgyűlésen való tárgyalásáról is. Ugye az első ment, hogy a maga az ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvétel, a Rudasfürdőnek az üzemeltetése a Gellérfürdő felújítása miatt, illetve a gyógyfürdők fürdőzés és nyitvatartási rendjének átalakításával kapcsolatban. Ugye itt van két főpolgármesteri előterjesztés és egy képviselői előterjesztés, amit Vitézi Dávid jegyzett. Én megnyitnám a vitát, esetleg megkérdezném, hogy van-e esetleg egy bevezetővel kapcsolatban a fontosabb kérdésekre, hogyha fölhívnák a figyelmet, akkor parancsoljanak.
Köszönjük szépen. A hitelfelvétel...
Bocsánat, én nevet szeretnék kérni.
Ja, bocsánatot kérek, Vágvölgy Júlia vagyok, a BGH gazdasági igazgatója. Azt gondolom, hogy a hitelfelvétel egy akkora volumenű kérdés, amiben érdemes egy kis kiegészítést tenni, bár abból indulok ki, hogy megkapták és el is tudták reményeim szerint olvasni az előterjesztést. Tehát a hitelfelvétel célja az, hogy vannak ugye történelmi fürdőink, amelyek jelentősen hozzájárulnak a társaság nyereségességhez. Mondhatjuk azt is, hogy a jövedelem termelő képességet ezek a fürdők határozzák meg. Ezek ugye a Gellért, a Lukács, a Széchenyi és a Rudas. Első körben most mi abból indulunk ki, hogy egy hitelfelvétel nélkül nem tudjuk ezeknek a fürdőknek a nagy beruházásait végrehajtani, ezért annak érdekében, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét fent tudjuk tartani, szindikált hitelformájában javasolnánk a tulajdonos számára elfogadni, hogy több hitelintézet bevonásával egy hitelkeret jellegű beruházási hitelt vegyen fel a társaság. A társaságunk az OTP-t és a KH-t kérte fel a szindikált hitel ajánlatára, indikatív ajánlattételére, tekintettel arra, hogy ez a két pénzintézet a számlavezető pénzintézetünk. Euró alapú hitelfelvételében gondolkodunk, egyben ezt azért is merjük tenni, mert a társaságnak 23% az árbevételének euró alapú, ezért az adósságszolgálatot is úgy látjuk, hogy ebből fogjuk tudni finanszírozni ilyen szempontból, abból indulunk ki, hogy jelentős kockázat árfolyam veszteség ágán nem kalkulálható, főleg azt is hozzátéve, hogy ez az euró alapú, illetve az euróban képződő árbevétel az évek során egyre inkább növekszik. Az indikatív ajánlat, amit tehát a két bank közösen terjesztett elő, a fő paraméterei, 60 millió euróról beszélünk, hitelkeret jelleggel, ezt szeretném hangsúlyozni. A hitel futamideje 15 év, a rendelkezésre tartási idő 4 év, a türelmi idő pedig 4,5 év, ebbe beleértendő a rendelkezésre tartási idő is. A maga kamat nyilván összeáll az alapkamatból és a felárból, az alapkamata a 3 havi Euribor, illetőleg a kamat felár 1,5%, illetve van egy rendelkezésre tartási jutalék 0,1%, illetve amit szintén azt gondolom, hogy ki kell emelni, nagyon fontos, hogy 20% önerő az, amit a társaságnak biztosítania kell ebben a konstrukcióban. Az indikatív ajánlat érvényessége ennek az évnek a vége. A két bank a Szent Gellért gyógyfürdőt, illetve a Rácfürdőt és szállodát jelölte ki a fedezeti ingatlanok tekintetében. Ezeknek a felértékelése akkor fog megindulni, amennyiben a tulajdonos úgy dönt, hogy erre a útra lépjünk. Az OTP lenne a koordinátor, illetve az ügynöki tevékenységet is ő látná el ebben a konstrukcióban a koordinátori egyszeri díj 7 millió forint, illetőleg az ügynöki díj a rendelkezésre tartási időszakban 7 millió forint évente, illetőleg azt követően 4,5 millió forint per év. A hitelkeret tervezett felhasználásával kapcsolatban a főbb számok, önmagában ugye a Szent Gellért fürdő a legnagyobb tétel, 40 millió euró ebből a 60 millióból, hiszen a fürdő most október 1-ével bezárásra is került, tehát ezen az úton el kell indulnunk, el kell mozdulnunk. Ahol most tartunk, a tervezési szerződés már megköthető a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Magyar Energia Centrum Kft.-vel. A másik nagy felhasználási terület a Rácfürdő, ugye ez egy régi elképzelése a tulajdonosnak, hogy azon túl, hogy visszakerült a BGH tulajdonában, hogy ez a fürdő üzembe helyezésre kerüljön. E tekintetben 11,7 millió euró felhasználásával kalkulál a BGH. A Széchenyi fürdő, illetőleg egyéb fürdők beruházására 8,3 eurót terveztünk. Hangsúlyozom, ugye ez a 80%, tehát minden esetben, amiket most mondok, az 20% önerővel kiegészül. Ugye a Széchenyi fürdő az zászlós hajója a BGH-nak. Reményeim szerint sokan látogatják a fürdőinket és a Széchenyi fürdőt is, és egyértelmű azt gondolom, hogy a felújítása nem halogatható tovább. Úgyhogy itt egy részleges felújításban gondolkodunk, a teljes vízterületnek körülbelül a 10%-a az, ami így lezárásra kerülne, tehát egy fenntartott működés mellett megvalósuló beruházásról lenne szó a Széchenyi tekintetében. A hitelfelvétele kapcsolatban a tulajdonosi oldalról, ami fontos lehet, hogy nyilván a hitelnyújtó bizonyos engedélyeket, illetve korlátokat jelölhet meg a hitelszerződésben. Itt talán a legfontosabb, hogy osztalék kifizetéshez kér-e, kap-e felhatalmazást a hitelnyújtó, illetőleg kapunk-e mi arra lehetőséget, hogy kifizessük a megkeletkezett osztalékot. Ez a tárgyalások során elég szigorúra sikerült, most ott tartunk, hogy az adósságszolgálati mutatónál azt kéri a bank, hogyha nem lépi át az 1,2-es értéket, akkor gyakorlatilag az osztali kifizetésnek nem lesz akadálya. Mi nyilván erre akkor most gyorsan csináltunk, ugye ez most ebben a 21-22-i napokban történt számítást, és az adósságszolgálattal érintett években ez a bizonyos mutató 2 alá nem megy, tehát nem látunk abban kockázatot, hogy a megtermelt osztalékot a tulajdonos számára ki is tudjuk majd fizetni, tehát különösebb hitelnyújtói engedéllyel nem kalkulálunk. Nyilván a tulajdonosi oldalról azt is látni kell, hogy a jegyzettőke csökkentése az ebben a 15 éves időszakban csak hitelnyújtói előzetes írásbeli hozzájárulással lehetséges, illetőleg bármely kölcsön a rangsorban nem kerülhet a banki hitel elé. Igen, sajnos ugye nem tudok prezentálni, de ezt a gyönyörű adósságszolgálati mutatót, ezt mi kivetítettük volna, de most csak azt kérem, hogy higgyék el, vagy az anyagokban láthatják, hogy 2 fölött van minden érintett évben, de úgyis annyira aprók lennének, hogyha ki is vetíteném, sem lennénk sokkal előrébb. Remélem, hogy az anyagban láthatják. Tehát azt szeretném összefoglalásképpen mondani, hogy a BGH önmagában, bár azt gondolom, hogy egy nagyon jól működő, pénzügyi szempontból nagyon jól működő cég, de ezek olyan volumenű beruházások, amit saját erőből nem tud kivitelezni, megvalósítani. Más kérdés, hogy műfaját tekintve nem is szokásos, amúgy még hogyha lenne is erre szabad cashflow-ja, hogy saját erőből finanszírozza, ez általában banki finanszírozásban valósul meg. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a tulajdonos számára nagyon fontos a hosszú távú eredményesség, és ez ennek feltétele, hogy elinduljunk azon az úton, ami akár a Covid után is, hogy újra kellett fölállni a cégnek, és nem volt arra lehetőség, hogy nagy beruházásokat folytasson. Ennek valahol véget kell vetni ahhoz, hogy ki is lehessen venni, most bele kell tenni, azt gondoljuk a cégbe. És az elkészített, ami nagyon fontos, az elkészített eredménykimutatás, ugye 15 évre elkészítettük, illetve a likviditási terv alapján azt gondoljuk, hogy a hitel fedezete rendelkezésre áll. Köszönöm szépen, ennyi kiegészítő szerettem volna, vagy összefoglalót tenni, hogyha kérdés van, akkor állunk rendelkezésre.
Köszönöm szépen gazdasági igazgatóasszonynak. Van egy ügyrendi hozzászólásunk, Barna Judit, Anna Mária, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Én ezt sosem fogom megérteni, tehát hogyha van egy napi rend két külön bizottságba, és hogyha fel van töltve egy módosító az egyikbe, az nem tudom amúgy itt miért látszódik, de akkor tisztázzuk, hogy az a módosító, ami KKVB néven van, az itt véletlenül van, és azt elnök azt, hogy nem nyújtja be, vagy benyújtja, mert hogy itt szerepel a napi rendnél. És ennél a napi rendnél. Van egy KKVB módosító, ami az előző bizottságon volt, ez amúgy szakmai szempontból is egyébként fontos lenne, hogy van-e vagy sin, nincs, de ha jól értem, van, de nem jogszerű, tehát szavazni nem lehet róla.
Tájékozódom, köszönöm szépen a jelzést.
És kérdezem, hogy akkor itt most, hogy most akkor
hát,
csak az eredet. És 5-ös vagy a 6-osnál látod?
Igen.
4-es. A hitelfelvételnek lett egy módosítója, ami szerintem azért így jót tesz az előterjesztésnek.
Tessék? Nem, én ilyenkor csak azért vagyok némileg zavarban, mert hogy ugye a közgyűlési előterjesztéshez kerül benyújtásra, tehát akkor, mivel mi a közgyűlési előterjesztést tárgyaljuk, ezért része bármilyen módosító, ami már most látható, ami ugye majd holnap kerül beadásra, az értelemszerűen nem, tehát a közgyűlési előterjesztéshez került beadásra.
Ez akkor... egy KKVB módosító most még itt.
Uh-huh, tehát, és
ő... Nem közgyűlési, itt van.
És akkor elnök. A KKVB... Én értem.
Itt, jó, mindegy. Nem.
Tehát természetesen, hogyha a jelenleg amúgy már nem futó, de összeért két bizottságülésen, tehát a másik bizottságülés elfogadott egy közgyűlési napirendhez egy módosító javaslatot, az értelem szerint része a közgyűlési előterjesztésnek, tehát akkor mi is tárgyalhatjuk úgy, hogy ennek, hogy ez már ugye módosító javaslatként akkor megszavazásra került, hogyha esetleg ugye képviselő azt mondja annak a bizottságnak, az alelnökeként ezt tudja elmondani, hogy ott miről szavaztak, vagy hogyan, meg mint történt, akkor lehet, hogy egy fokkal előrébb vagyunk, de lévén itt a mi bizottságunkon a közgyűlésen való tárgyalásról szavazunk, nem magáról ugye az előterjesztésről, ezért én nem látom ezt olyan nagy problémának, de szívesen veszem, hogyha ezt megosztja velünk, majd mindjárt itt tájékozódom akkor erről a módosító javaslatról. Visszatérve, mert ugye most egyben tárgyaljuk, tehát a három előterjesztés kapcsán ugye most kaptunk egy tájékoztatót, szóbeli tájékoztatót a hitellel kapcsolatban. Nekem egyetlen egy kérdésem van, hogy van-e a múltra vonatkozóan tapasztalat ilyen hitelfelvételnek a menedzselésére? Tehát a BGH életében mondjuk, nem tudom én, valamikor már volt ilyen akár nagyságrend, vagy kisebb nagyságrendben, de volt ilyen hitelből finanszírozott felújítási projekt, ami már így megtörtént, tehát hogy ez egy létező eljárás a cég életében. Páncsoljam.
Ilyen volumenű nem volt, de volt. Tehát van a magára az eljárásrendre, a kontrollfunkciókra van tapasztalat, igen.
Rendben, nagyon szépen köszönöm. Kérdezném, hogy esetleg a bizottsági tagoknak van-e kérdésük, hozzászólásuk a mindhárom napi rendhez? Barna Judit, Anna Mária, parancsolja.
Bocsánat, a három elnézést.
A másik kettőhöz is mondana esetleg. Majd.
A kollégina, csak nem jó. Tudtam, hogy szeretnék tárgyalni.
Másikat az más.
Hát ugye azt beszéltük, hogyha egybe tárgyaljuk, akkor effektíve bármelyik három napi rendhez érkezhet, de akkor szépen akkor egymás után megyünk. Képviselőasszony, akkor parancsoljon. A másik kettőhöz is a szóbeli tájékoztatást. Uh-huh. Egybe tárgyalhatjuk, és akkor... És akkor visszaadnám a BGH vendégeinek a szót, hogy akkor legyenek szívesek akkor a másik két napi rendi ponthoz kapcsolódóan is, hogyha úgy gondolják, szóbeli tájékoztatást.
Köszönöm szépen, én Szilvia vagyok, az értékesítés és marketing igazgató, és akkor a Rudas témában akkor én tartanák meg egy rövid kis beszámolót. Ugye itt vannak azért többen itt a bizottságban is, aki a múltkori bizottságülésen, nem önöknél, hanem a másiknál már meghallgatták, illetve látták ezt a prezentációt, ami aztán utána nagy indulatokat okozott minden szinten, de akkor én most csak három mondatban, hogy egyáltalán mi volt ennek az előterjesztése, tehát nem a mi részünkről nem előterjesztés volt, hanem egy megtett lépés, hogy mi volt a célja. Ugye a Gellért fürdő felújítása kapcsán, ugye a Gellért fürdő bezárásra került, ezt is többször már ugye tárgyalta ezt a bizottság is, és ezért nekünk muszáj volt lépéseket megtennünk, mert hogy azt látni kell, hogy a Gellért fürdő a Széchenyi után a második legnagyobb árbevételt hozó, illetve vendégforgalmat lebonyolító egységünk. A vendégeknek az átirányítása és átcsoportosítása, illetve a bevétel megtartása miatt gondoltuk úgy, hogy szükséges a Rudas fürdő nyitvatartását módosítanunk, és azt is tudtuk, hogy a Rudas fürdő, ami Magyarország egyetlen olyan fürdője, ahol még úgynevezett kötényes fürdőzési rend van életben, ugye itt a kifejezetten a török, a termálfürdő részegről beszélünk, ott szintén bizony fog maga után vonzani hát kérdéseket. Tehát itt még egyszer nagyon hangsúlyosan azt szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem a Rudas fürdő török hagyományos fürdőzésének a megszüntetése volt az elsődleges célunk, mert hogy árbevétel oldalról lehet, hogy az lett volna a legegyszerűbb megoldásunk, hanem valami olyan kompromisszus megoldást találni, hogy nekünk, ahol alapvető feladatunk a bevétel maximalizálása, hiszen az alaptevékenységi körben a vezető tisztségviselőként vezérigazgató asszonynak ez nagyon fontos feladata, hogy ugye megfeleljen ennek a kitételnek is. Próbáltunk olyan megoldást találni, hogy meg tudjuk tartani ezt a napi 1000 fő vendégforgalmat, ami a Gellért fürdőben egyébként megkeletkezett. És azt is tudtuk, hogy ez csak a Rudas fürdőn nem fogja önmaga felszívni, de a Rudas fürdő a helyszíni adottságából adódóan ugye nagyon fontos helyszínné vált. Ez ugye ez változott ahhoz, hogy megbevezettük október 1-től azt, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 11 óráig lehetett igénybe venni hétfőként férfiak, illetve csak kedden hölgyeké, a hétfő, szerda, csütörtökön, pénteken ugye a férfiaknak délelőtt az úgynevezett kötényes fürdőzés, és utána úgynevezett koedukált fürdőzési alakít át a rend. Ennek kapcsán azt azért látni kell, hogy a számok magukért beszéltek, tehát az első 18 napot kellett ugye kielemezzük az akkori bizottsági kérésnek alapján. Több mint 20%-os vendégforgalmat tudtunk generálni ezeken a napokon. A többlet, tehát hogy a koedukáció megnyitása révén. Úgy, hogy előtte természetesen a törzsvendégekkel egy találkozó keretében ezt a lépésünket egyeztettük, ahol a hölgyek nem jelentek meg, az ő elmondásuk szerint nem látták ezeket a kiírásokat, illetve nem volt nekik hangsúlyosan ez a hír nem jutott el hozzájuk. És bizony mi egy nagyon szép kimutatásokkal készültünk, hogy a keddi napokon a látogatószám mennyire elmarad a férfi napokhoz képest, csak olyan érzékeltessem mondjuk egy férfi napon, mondjuk egy hétfői szerdai férfi napon a török fürdő, ugye férfiak számára látogatható napján mondjuk egy ilyen 800-900 fős, 1000 fős vendégforgalomról beszélünk, egy női napon 500-600 főről beszélünk, de igazából én azt gondolom, hogy nagyjából nem akarnám az önök idejét tovább rabolni azért, mert hogy a múltkori KKV-s bizottsági ülések, illetve a hölgyekkel való után leült és átbeszélt lépések következtében mi már ezen túllendültünk, ugye elég erős a nyomás arra vonatkozóan, hogy a női hagyományos fürdőzést állítsuk vissza, illetve legyen férfiak fejszére is hagyományos fürdőzés visszaállítva, ezért ugye módosító javaslat is született a főpolgármester úr részéről, részéről, illetve továbbra is Vitézi úrék részéről az elvárás, ez a 3 nap török fürdőben értendő kötényes fürdőzési rend visszaállítása lenne ugye az ő beadványuknak a része. Mi kompromisszumos megoldásokat is nyújtottunk be, különböző szenáriókat számoltunk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez kifejezetten a Gellért fürdő bezárására vonatkozó történet volt. Bizony, ez egy 800 millió forintos éves árbevételről beszéltünk volna abban az esetben, hogyha az eredeti, mi általunk javasolt délelőtti 11 óráig tartó kötényes fürdőzésnek a bevezetése vagy átállása megtörténhetett volna. Számoltunk külön szenáriókat, hogy mi van akkor, hogyha akkor 2 napot állítjuk vissza a fürdőzést, mi van akkor a 3 napról állítjuk vissza a fürdőzést. A múltkori bizottsággyűlésen elég nagy hangsúlyt kapott szintén a képviselők részéről az, hogy itt legyen előrelépés ebbe az ügyben, és ne ez a szenárió maradjon, hogy csak 11-ig van kötényes fürdőzés, tehát hogy a délutáni részekre is lehessen ezt továbbra is ugye megtenni. Ugye mindig ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ne a külföldieket engedjük, tehát hogy a magyaroknak és a helyieknek biztosítsunk külön sávokat, különböző kedvezményeket. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor a ilyen hitelfelvételről beszélünk egyébként, illetve ott van az osztalék megfizetési kötelezettsége a cégnek, tehát ugye azért ez is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a BGH szinte az egyedüli cége a fővárosnak, aki ugye osztalékot tud befizetni, és nem szeretném hangsúlyozni, 2010 előtt ez egy veszteséges vállalat volt, tehát 2010 utánról beszélünk ilyen dolgokról, de itt a felújítások kapcsán nagyon fontos, amit a kolléganőm is elmondott, hogy ettől függetlenül egy ugye balanszot kell megtalálnunk arra, hogy a történelmileg fontos fürdők, amik a turisták számára igen kedvezőek, és nagyon kedveltek, és Budapest egy fürdőfőváros, akkor ezeket az adottságokat hogy tudjuk úgy kihasználni, hogy a helyi lakosságnak is tudjunk kedvezményeket nyújtani. Ne vesszen el a fürdőkultúránk, nem ez a cél, de azt azért el kell mondanom, hogy a Rudas fürdő 1936 után egészen 2006-ig hölgyek nem volt hölgyeknek fürdőzési lehetőség, tehát ez 2006-ban lett bevezetve, hogy a hölgyeknek is volt fürdőzési lehetőség. De még egyszer mondom, ha az lett volna a célunk, hogy a magyar lakosság igényeivel abszolút ne foglalkozzunk, akkor csak a gazdaságos szempontjából ugye az egész napos koedukált fürdőzés lenne a lényeg. Most is azt lehet látni, hogy a Rudas fürdőnek a látogatottsága folyamatosan emel, tehát hogy azt mondjam, hogy bizony most is előfordulnak, hogy már hétköznap úgymond zsilipelnünk kell, tehát akkor tudunk új vendéget beengedni, ha valaki kijön. Tehát ez egy itt a Gellért fürdő bezárása, ez egy óriási, nem azt mondom, hogy terhet róránk, de egy megoldott oldránk.
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Megadnám a képviselőknek a szót. Először Barna Judit, Anna Mária jelentkezett, parancsoljon képviselőasszony.
Köszönöm. Az utolsó mondatára csak annyit mondanék, hogy szerintem a múlt szokásai és a jelen jövő igényei közé ne tegyünk egyenlőségjelet, mert van igény a női fürdőnapokra. A KKVB, kicsit ismertetném, hogy ott mi történt, mert oda bejöttek a hölgyek, az urak nem, és nagyon örültek annak, hogy a női nap megmaradhat, úgy látszik, és köszönték nyilván a Kutyapárt és a Podmaniszki mozgalomnak az alapelőterjesztést. Az viszont kiderült, hogy van egy, úgy néz ki, lesz egy ilyen kompromisszons megoldás, amiről szavazni nem tudunk, de mivel nincs itt a városvezetés, ezért nagyjából elmondom. A vezérigazgató asszony mondta, hogy lehet, hogy az lesz a kompromisszumos megoldás, hogy egy női és egy férfi nap. Itt viszont megkérdeztem, hogy erről egyeztettek a férfiakkal, akik nem jöttek be, hát a válasz nem volt. Úgyhogy innentől kezdve még szerintem ez így nincs lezárva, mert a férfiak nem tudnak arról, hogy most elvesznek tőlük egy napot. Igen, de az eredeti 3-hoz képest most úgy néz ki, hogy 2 van, egy női és egy férfi. Lesz a kompromisszum elvileg a közgyűlésre. Igen, annak nyilván örülnek, hogy kapnak 2 vagy 1 napot. És itt, itt volt egy számokról mindenféle vita, de azt gondolom, hogy a, nálunk a másik bizottságnál nagy részt azért egyetértés volt abban, hogy a városvezetés B javaslata, ami megegyezik gyakorlatilag a Vitézi Dávid javaslatával, azt egybe lehet kezelni, és így külön szavaztunk, úgyhogy az egyiket, ha megszavazza, vagy elutasítja, akkor a másikra nincs lehet, nem is kell szavazást adni. Én továbbra is azért jelezném, hogy a férfiak mellett is ugyanúgy én felszólalok, tehát hogyha ha ő velünk nincs egyeztetve, akkor az nem oké. Én, ahogy már előzőleg is, továbbra is szerintem a három nap mellett fogok érvelni, de a kompromisszum az majd talán eljön a közgyűlés napjára. Én itt azért a számok tekintetében nem vagyok annyira meggyőző, mert ott a KKV-n is voltak bizonytalanságok, hogy most akkor azt azért tegyük hozzá, hogy a kötényes napoknál a wellness részleg az nem kötényes, tehát ott ugyanúgy lehetnek koedukáltan fürdőzők. Itt van egy kicsit egy ilyen aránybeli kommunikációs, nem tudom, irány, úgyhogy én ennyit mondanék, úgyhogy majd szavazzunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, képviselő azt, hogy megadnám Szepesfalvi Annának a szót, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Előjáróban persze nyilván keressük a konszenzust, és azt gondolom, hogy ha minden kötél szakad, akkor ez egy élhető kompromisszum lehet az egy-egy nap. De azért az valóban aggasztó, amit képviselőtársam is elmondott, és én azt szeretném mondani, hogy nagyon visszafogott volt képviselő az, hogy valószínűleg azért, mert ezt néhányszor már lefutottuk ezeket a köröket, és baromi fárasztó ugyanazokat elmondani. És akkor itt ülnek velünk szembe, és akkor elmondják ugyanazokat, amikre már reagáltunk, vagy kiderültek, hogy de facto nem igaz. Tehát amikor többször futunk bele abba, hogy önök azt mondják, hogy egyeztettek az érdekelti csoportokkal, és azok mindig visszajelzik, hogy ez nem történik meg. Mint például ugye, amit Banna képviselő azt, hogy most jelzett, hogy a férfiakkal, a kötényes férfiakkal nem volt egyeztetés. Köszönöm, befejezem a hozzászólásomat, én is meghallgattam önt, köszönöm szépen. A másik pedig az, hogy azt mondani, hogy... Tehát ez valóban egy komplex probléma abból a szempontból, hogy a Gellért bezárása egy rendkívüli helyzet, ezt valahogy ki kell egyensúlyozni. De azért azt gondolom, hogy egy olyan cég, akinek egy közület az önkormányzat a tulajdonosa, ott azért nyugodtan bátran merjük felvállalni azt, hogy nem csak a bevételszerzés az egyes számú központi feladatunk. Itt azért van... történelmi fürdőhagyományok megőrzése, a budapesti, a helyi lakosság igényeinek a kiszolgálása. És amikor azt mondják, hogy nincsen igény erre a fajta szolgáltatásra, akkor szeretném visszajelezni, hogy lehet, hogy rossz a marketing. Tehát amikor 100 emberből 80 nem tud erről, akkor lehet, hogy barha sokat költ a város egyébként kommunikációra, ezek szerint nem túl jól. Vagy nem a megfelelő hangsúlyokat használjuk akkor, és olyasmire költjük, amire kevésbé lenne fontos, és nem költünk arra, hogy ilyen nagyon fontos egyébként a városlakók életében akár egy jóléti szolgáltatásnak a híre nem jut el hozzá, így aztán nem tudják igénybe sem venni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy bátor ezeket a kijelentéseket így idehozni, én nem is tenném az önök helyében, és azt gondolom, hogy lejátszottuk már ezeket a vitákat többször, szerintem valóban a szavazás és végül is a közgyűlésen a szavazás fogja eldönteni, hogy mi ez az irány, amerre elindulunk. Nyilván törekedjünk a élhető kompromisszumra, ez szerintem mindannyiunknak vállalható. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én már többször elmondtam, és most is csak ezt tudom megerősíteni, hogy nagyon fontos az, hogy a kommunikációs csatornáink azok jól működjenek oda-vissza az üzembevevő vagy az igénybevevőkkel és a cégnek a belső kommunikációja és a tulajdonossal. Szerintem ebbe mindenki nyitott, és hogyha tulajdonos olyan döntést szeretne hozni, amiben vagy bevétel kiesés, tehát a korábbiakban prognosztizált bevételhez képest kevesebb bevétel fog érkezni, ami már ugye a nyári kedvezmények kapcsán is megtörtént, az ugye egy 200 millió forintos gap volt, hogyha jók az emlékeim. Tehát, hogy ezt mindenkinek tudat tudatosan kell kezelni ezeket a helyzeteket, tehát hogy ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy a döntéseinknek van következménye, és a képviselők jelentős része felelősséget is szokott vállalni azért a döntéseért, és amikor arról lesz szó, hogy önök jönni fognak üzleti tervvel jövő évre, vagy beszámolóval, akkor annak a tudatában kell nekünk azokat is megtárgyalni, hogy milyen idei évi döntéseket hoztunk, és szerintem ilyen szempontból a képviselők a tulajdonosként szerintem föl fogják tudni ennek a döntésnek mérni a súlyát. Én csak annyi, hogy én sem tudtam arról, hogy van ilyen fürdőzési lehetőség, de hát valószínűleg nem eleget szörfölök a BGH szolgáltatásai között, de mentségemre legyen mondva, hogy nagyon-nagyon sok szolgáltatása van a BGH-nak, és például a Dandárfürdőbe eljutottam, tehát hogy vannak, tehát hogy ez azért egy nagyon ágazó és jó szolgáltatásokat nyújtó cégünk. Bocsánat, én csak ennyit szerettem volna ehhez hozzátenni. Még visszaadnám Szepesfalvi Annának a szót, és akkor utána a BGH képviselőinek. Parancsoljon.
Köszönöm szépen. Én csak erre a 100 milliókkal dobálózásra, meg a felelősséggel meghozott döntésekre reflektálnék, hogy tehát, hogy persze, nyilván. Csak amikor ott van a másik serpenyőben egy vizsgálóbizottság jelentés, ami 300 millióról szól, van, hogy ott vannak azok a közbeszerzési bizottsági rekordmennyiségű büntetések, amiket beszed a rendszer, tehát hogy akkor nem kell a képviselőknek, nem rájuk kell kenni ezt a felelősséget, amikor olyan döntéseket szeretnének meghozni, ami egyébként valószínűleg a városlakóknak az érdekeit szolgálják. Értem, hogy nincs pénz lóvéra, csak ez máshol meg nem ez mutatkozik meg. Köszönöm.
Köszönöm szépen, képviselőasszony, és akkor parancsoljanak, visszaadnám a szót.
Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat is, értjük az építőkritikát is. Azt is azt gondolom elmondhatom a maga nevében biztosan, hogy törekszünk a korrekt munkavégzésre, és mindezek ellenére van, hogy az ember hibás döntést hoz, és az csak utólag derül ki. A korrekció az annál inkább fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a mi felelősségünk egy-egy ilyen prezentációban ott van, hogy önöknek olyan információkat adjunk, ami után meg tudják hozni a megalapozott döntésüket, és ebben igen, adott esetben benne van az is, hogy valami költségnövekedést, vagy éppen eredménycsökkent, vagy bevételcsökkentést jelent. Önök a tulajdonos képviselői majd a szerdai napon, nekünk meg az a dolgunk, hogy amit a tulajdonos kijelöl stratégiai irányt, azt kövessük, a legjobb tudásunk szerint ezt tesszük. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Szilágyi Anna alelnök asszony, parancsoljon.
Egyetlen egy utolsó gondolatot szeretnék hozzátenni, és ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ez a konfliktus helyzet a bevételek, a turizmus és a lakosság között mindig föl fog állni, egy csomó egyéb esetben is fennáll. Úgyhogy azért azt látni kell, hogy a turista azt keresi, ami autentikus, és ami csak ott van, és csak azon a helyen érhető el, és ott valami hagyomány. Egyre inkább ezt keresik. Tehát erre lehet építeni is, és amikor egy szolgáltatást maga autentikus formájában őrzünk meg, és azt nyilván így, ebben a nem koedukált formában azért elsősorban a helyiek fogják igénybe venni, az nem azt jelenti, hogy kizárjuk belőle a turistákat. Tehát nyilván egy női napon a női turisták ott tudnak lenni. Én azt megértem, hogy ha azt mondjuk, hogy kisebb eséllyel fogják igénybe venni, mert lehet, hogy a párjukkal vannak itt, és nem fogják így, de azért az sem igaz, hogy minden turista feltétlenül szerelmes pár vagy család, mert nem. Mert egyre több az egyedülálló nő, aki utazik, egyébként jól szituáltak, egyébként pont az ilyen élményeket keresik, egyébként pont ezért fizetnek. Tehát, hogy ezekkel is szerintem lehet gondolkodni ezekben a trendekben, és Budapestnek egyébként messzire vezet, de pont ennek a célcsoportnak a megszólítására még a legkiválóbb adottságai is megvannak. Biztonságos város vagyunk, csodálatos kulturális élettel, lehet ebbe az irányba is menni. Tudom, hogy ehhez önök önmagukban kevesek, csak azt szeretném jelezni, hogy ne ilyen végletesen lássuk ezeket a döntéseket, mert szerintem nem ennyire fekete meg fehér a történet, hanem van a középen egy nagyon nehezen megtalálható egyensúly, amivel lehet dolgozni. De nyilván a végső döntés az a közgyűlésnek a felelőssége. Köszönöm.
Köszönöm szépen, parancsoljanak akkor még egy mondat.
Csak egyetlen egy mondat, teljesen igazuk van. A marketingre csak egy reagálás, tehát pontosan az, hogy ennyire sokszínű a budapesti fürdőkultúra, ezt higgyék el, hogy mi ezt erre alapozunk. Tehát, hogy és mi is pontosan ezt mondjuk, hogy nem egy steril fürdőt akarunk megmutatni az ide látogatóknak, és ezért működtetjük ezt a bérletrendszert, amit sehol máshol nem lehet megtalálni, amit direkt azért minden évben van törzsvendég találkozunk, tehát csak egy mondatot visszajelezve arra, hogy a férfiakkal többször is leültünk, volt egyeztetés a férfiakkal is, a hölgyek nem voltak ott, de a múlt héten velük is külön leültünk egyébként, tehát hogy ez nem ennek a rudasnak a folyamánya, hanem szemlélet oldalról is, mint minden évben legalább egyszer, de a rudas tekintetében volt, hogy háromszor egyeztettünk a törzsvendégeinkkel, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy az idejövő turista az autentikus fürdőnézést látja, és amikor például egy rudas fürdőt reklámozunk, akkor a mai napig egy hölgy látható a török fürdőben, kötényben, hátulról lefotózva, vagy a Széchenyiben a sakkozó bácsik. Tehát, hogy mi nekünk ez alapvetés az eddigi marketing tevékenységeinkbe is, és nagyon sokat reklámoztuk, vagy hát próbáltuk a rudasfürdőnek ezt a török rész autentikáját átvinni. Van, amikor sokannak sikerült, és igen, most is vannak olyan turisztikai vendégeink, akik meg kipróbálják, mert ugye, hogy mondjuk Japánba elmennek, és ugyanúgy ott is hasonló szemeket találkoznak, és megtelt. A tapasztalatot mondtuk el, hogy ez alatt a napok alatt, amikor bevezettük a koedukált fürdőzést, és a számok ezt akarták mutatni, mennyivel nagyobb volt a vendégforgalmuk, és tényleg ebben már nem akarnék ebben már tényleg további vitát nyitni, mert szerintem mindenki erről beszél, nem a fürdőkultúra megszüntetése, semmiféleképpen nem ez volt a célunk, de még jobban oda fogunk figyelni a közös kommunikációra velük.
Nagyon szépen köszönjük. Én úgy látom, hogy nincs több képviselői kérdés, hozzászólás. A vitát akkor lezárnám. Figyelve Barna Judit képviselő asszonynak a felhívására, hogy ugye érkezett egy KKVB-s módosító javaslat ehhez az előterjesztéshez. Mi erről ugye nem döntünk értelem szerint, majd a közgyűlés fog róla dönteni, csak hogy mindannyian képben legyünk. Ugye azt a határozati javaslatot fogadta el a bizottság, hogy felkéri pluszban, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztést oly módon dolgozza át, hogy mindhárom beruházás esetén pontos üzleti tervet mutassa be az egyes beruházások és hitelfelvétel várható piaci megtérülését, illetve az előterjesztést választ adjon a Rácz Hotel várható jövőjére is. Tehát ez érkezett a közgyűlési napirend, 16-os napirend határozati javaslataihoz. Mi ugye a közgyűlésen való tárgyalásának támogatásáról fogunk szavazni. Először az eredeti napirendünk 4-es pontjáról, ami a közgyűlési napirend 16-os pontja. Kérem akkor, tessék a hitel? Igen. Közgyűlésen való tárgyalásáról szavazunk. Kérem, hogy akkor indítsuk a szavazást. Köszönöm, 4 igen, 0 nem és 6 tartózkodással nem támogatta a bizottság a közgyűlésen való tárgyalását az előterjesztésnek. Következő napirendről szavazunk, ami az bizottsági 5-ös napirend közgyűlés 17/A napirendje. Ez a javaslat a Rudas fürdő üzemeltetési változtatására a Gellért fürdő felújítás miatti bezárás kapcsán. Főpolgármester úr előterjesztése. Kérem, szavazzunk. Bocsánat? Ja, bocsánat, A és B. Aha. Jó, akkor egyben 17A és 17B. Parancsoljon, képviselőasszony.
Ugye itt úgy van az előterjesztés, hogy a főpolgármester egy A-t és egy B-t javasol, igen, amik ellent mondanak egymásnak. Úgyhogy A-n belül az A-ról kell szavaznunk, és hogyha az, utána majd meglátjuk. Nem mondok semmit.
Rendben, akkor kérem, hogy akkor ennek megfelelően szavazunk. Csak én azért kérdezem amúgy a jegyző urat, hogy az előterjesztés tekintetében a közgyűlés fog dönteni az A és a B verzióról. Már mi is az A és B verzióról döntünk?
Igen, tehát annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy a bizottságnak joga van állást foglalni az előterjesztéssel kapcsolatban, tehát véleményt alkotni bármelyik irányba. Csak ennyi, köszönöm.
Rendben, köszönöm szépen. Akkor tudunk szavazni az A és B változatról is. Akkor ugye az A változat a közgyűlési 17-es A-nál az, hogy a rudasfürdő fürdőzési rendjére vonatkozó alapítói döntést nem ad ki, és a B változat pedig az, hogy utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a hét első három napján, hétfő, kedd, szerda, egésznapos kötényes fürdőzési renddel üzemeljen a rudasfürdő török részlege. Ez lenne. Először az A verzióról döntenénk. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, 5 nem és 5 tartózkodással. Hát most biztos, hogy kell a B-ről szerintem szavaznunk. Igen, csak mivel nem a döntés szám arányát tekintve nem döntöttünk, ezért én föltenném a B változatot is szavazásra. Kérem, akkor szavazzunk. Köszönöm, 10 igen, 0 nemmel, akkor és 0 tartózkodással támogatta a bizottsága a közgyűlésen lévő előterjesztés B változatát. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most fogunk még szavazni a 17 per B-ről, ami a javaslat a gyógyfürdők fürdőzés és nyitvatartási rendjének átalakításával kapcsolatban. Vitézi Dávid bizottsági elnök úrnak a javaslata. Szilágyi Anna, parancsoljon, alelnök asszony.
Csak hogy világos legyen, ez tartalmában részben fedi az előbb elfogadott B-javaslatot, amennyiben a fürdőzési napokról szól, de van még két kiegészítés, az egyik a Zsigmondi kártyának a kiterjesztése egy harmadik fürdőre, és a másik pedig egy átfogó látogatói élmény felmérés. Tehát ennyivel, picivel több, mint amiről az előbb már döntöttünk.
Köszönöm szépen a kiegészítést, akkor indítható a szavazás. Tíz igen, egyhangúan támogatta a bizottság a közgyűlésen való tárgyalását az előterjesztésnek, és ennél a pontnál már csak az egyéb napirendi pontunk maradt. Én szeretném megköszönni a vendégeinknek a bizottságülésen való részvételt, köszönöm a hivatal munkatársainak is, és csak szeretném jelezni, hogy akkor november 10-én lenne kihelyezett bizottsági ülésünk, aminek a helyszínéről és pontos kezdési időpontjáról még egyeztetünk. Jó, köszönöm szépen!